medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 4 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a mai Hazafutást, a műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a technikáért pedig Nagy Máté felel a mai napon. A címszavakban pedig nézzük akkor a tartalomjegyzéket. Kézilabda és labdarúgás a fő csapásirányunk, és természetesen délután 4-től szokásos hétköznapi menetrendünknek megfelelően jön majd a Nemzeti Sportkör. Kézilabdával kezdünk, nagyon sok kérést kaptunk, hogy ha már van hétfőnként foci óra, mi lenne, ha bevezetnénk azt az újítást, hogy keddenként pedig lehetne egy kézi óra vagy kézilabda óra, úgyhogy ennek jegyében hát most nem állandó reggeli műsorvezető társunk, hanem délután sokkal inkább kiegyensúlyozottan kipihenten. Azért reggel volt olyan pillanat, amikor kevésbé volt mosolygós Kovács Péter. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy velünk, és elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.
Illetve Rosta István ebben az épületben nagyon jól kiismeri már magát, de ez a televízió világában, most a rádió világában is. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk, Pidu, téged is, köszi, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm én, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na, szóval csapjunk is bele, mert tényleg meg annyi témánk van. Talán úgy illett volna, hogy hölgye ki az elsőbség, viszont ott már inkább visszafelé nézünk majd, úgyhogy akkor kezdjünk mégiscsak a férfiakkal, mert hogy két nagyon fontos BL mérkőzés jön, az előzmények pedig úgy alakultak, hogy volt itt azért kupa elődöntő, és a Veszprém Szeged egymás ellen bajnokságban is játszottak, tehát nagyjából fölmérhetjük a közelmúltból, hogy hol tart ez a két csapat, de a BL-ből is vannak emlékképeink. Kezdjük a Veszprém Füksze Berlin mérkőzéssel. Péter, mire számítasz a Veszprém részéről? Nagyon-nagyon rágósnak tűnik ez a berlini falat, de mennyire rágós?
Igen, nagyon rágós a berlini falat. Sajnos van egy rossz hírem, hogy nagyon-nagyon jó csapatról van szó. Veszprém se panaszkodhat, tehát ott is azért megfordul egy közepesen, vagy hát egy kiemelkedő jó világválogatott, tehát ez egy nagyon-nagyon erős csapat. A Bundesligában talán az az előnye, hogy ezek az emberek, ezek a csapatok majdnem azt mondom, hogy hetente játszanak ilyen hőfokú mérkőzést, amit Magyarországon nem lehet elmondani, és ezt edzésen nem lehet modellezni, vagy nem lehet, bocsánat, a Csurgó ellen lehet, hogy éppen most rossz példát mondtam, de nem lehet
a Szegeddel kapcsolatban biztosan.
Igen. Tehát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy izgalommal és várakozással tekintünk ez a párharc elé. Szerintem amellett megjósolhatatlan, hogy ki fog tovább jutni, hogyha a Veszprémnek sikerülne, akkor ez hatalmas nagy bravúr lenne.
Egy személyes csapat ez a Füksze Berlin, mert azért mindenki rögtön egy nevet említ meg, Pilu, hogyha most már rád nézek, vagy hozzád fordulok, mert nyilván ez egy csapatjáték, tehát nyilván a kérdés kicsit, hogy is mondjam, okafogyottá válik, hogyha jobban belemegyünk a részletekbe, de tényleg azért nagyon egy irányba mutatnak, szerintem a dolgok egy irányba mutatnak.
Nyilvánvalóan a friss német kupagyőztesnél egyből rávágnak, hogy ez Gidzel csapata, de azért sokkal bonyolultabb a dolog. Azon biztos, hogy Matthias Gidzel most olyan ikon, vagy olyan csillaga a férfi kézlabdázásnak, ami nem csak a klub szinten, hanem a válogatott szinten is, az utóbbi 3-4 világverseny MVP-ről, gólkirályáról, kanadai táblázatot megnyerő játékosáról van szó. Egyszerűen egész hihetetlen ez a dán fiatalember, amit művel a pályán, de azért kell hozzá egy nagyon komoly csapat. Én azt gondolom, hogy az a tempó, amit a Füksze Berlin most tud játszani, az a világ élmezőnyébe tartozik, és a Péter egyetértek, ha a Veszprémnek sikerülne a továbbjutás, akkor az egyik BL-esélyest tudná kiütni szerintem az esélyesek közül. Én 50-50%-ra tippelek, de a legfontosabb az lesz, hogy a Veszprém most a futócipőt kell megkeresni, mert azt hiszem, hogy rengeteg támadás lesz ebből a 260 percben.
Van párhuzam, a hölgyekről említettem, hogy beszélünk majd, de csak a hírek utáni részben terveztem, de rögtön kihagyhatatlan nekem egy picit a Rijkaard-Gidzel párhuzam. Igen, Rijkaard-féle Esbjerg gyakorlatilag reális esélye nem volt a Final Four-ba kerülésre. A hazai győzelme is nagyon-nagyon rezgett a dán csapatnak, Nora Mörker, Reisztáddal és egy csomó klasszissal. Bukarestben viszont tehát tényleg közük nem volt a meccshez. Jó ez a párhuzam?
Hát ha végerem is ez lesz, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fogunk örülni, és nagyon-nagyon sok kézlabdás szimpatizás fog örülni. Annyi, hogy szerintem az Eszbergben nem az én feladatom ezt megítélni, ott edző probléma van, tehát ott új edző érkezett nyáron, és azért valahogy az egész évben, tehát azért lehet a csoportmeccsek alatt is lehetett látni, az Eszberg nem az a top-top csapat, ellenben a Füchse Berlinnel, ugye aki megnyerte a csoportját, azért, tehát hosszú távon azért, amikor a Bundesliga-ban is ott vagy az első-második helyen megnyered a BL csoportot, akkor azért az táblázat nem szokott hazudni már.
Nem szokott véletlen lenni.
Rosta István úgy fogalmazott, hogy 50-50 százalék az esély, ezzel szemben Nagy László, a Veszprémiek sportigazgatója azt mondta, hogy nem a Van Veszprém a párosítás esélyese, és valami olyat kell csinálni, amire talán nem számítanak a németek. Hallgassuk most meg Nagy Lászlót, akivel Berelmese beszélgetett.
Alapvetően egy optimista és pozitív gondolkodású személy vagyok, és egy nagyon bízom a csapatba, bízom a felkészülési metódusban, viszont az biztos, hogy valami olyat kell csinálni, amire nem számítanak, és esetlegesen kisebb, nagyobb rövizállatot tudnánk náluk okozni.
Lehet még ilyet kitalálni?
Igyekszünk. Rengeteget jár a paszki agya azon, hogy mi lehet ez a dolog. Egy biztos, hogy nagyon jó formában lévő Berlint fogunk majd tapasztalni, illetve pályán látni, viszont nem verhet hiszen láttuk főleg a Bundesliga-ban, hogy azért volt olyan meccsük, ahol vesztesen távoztak a pályára, úgyhogy igyekszünk ezeket a úgymond hiányosságaikat majd kihasználni és felülkerekedni, de nem biztos, hogy mi vagyunk a párosításnak az esélyesé, de nem is baj ez igazából. Egy biztos, hogy nagyon, nagyon feszesnek kell lenni, legyünk majd, illetve a játékosoknak ahhoz, hogy esetlegesen sikerrel megvívjuk majd ezt a párharcot.
Ez az oka annak már, mint azt mondod, hogy nem a Veszprém az esélyes, hogy úgy fogalmaz, hogy szeretnénk minél tovább versenyben maradni. Ez nem annyira optimizmusra utal, vagy ez olyan reális meglátás inkább?
Reális, de optimista. Tehát nem azt mondta, hogy nincs esélyünk, hanem az, hogy nagyon feszesnek kell ahhoz lenni, hogy a két mérkőzés alapján túljussunk. Tehát meggyőződésem, hogy a továbbjutásnak a sorsa a másik mérkőzése, tehát a visszavágó utolsó 10-10 pár percébe fog majd eldőlni. Az fontos, hogy az első meccs után életben maradjunk, és olyan esélyekkel lépjünk a Berlinbe is pályára, ahol meg tudjuk majd valósítani az álmainkat.
Nagy Lászlót, a Van Veszprém férfi kézilabda csapatának sportigazgatóját hallottuk. Péter, eljutottunk oda, hogy egy magyar sportigazgató azt mondja, hogy legyen esélyünk a visszavágó utolsó negyed órájára. Ilyenkor vérzik a szíved, vagy jó az, hogy ennyire reálisan látja a helyzetet? Azért ugye a Veszprémnél kimondatlanul, de most már évek óta kimondva a Final Four a cél. Tehát, hogy ha a Final Four a cél, akkor persze nyilván a negyed döntő visszavágójának utolsó negyed órájában dől el minden, de ez azért nem, a mondat nem úgy lett megfogalmazva, hogy nagyon várjuk már ezt a negyed órát, hanem ahhoz a negyed órához jó lenne úgy eljutni, hogy legyen szansz.
A diplomata megfogalmazás volt, diplomáciailag éles Nagy Lacinak az mindenképpen. Ugye azt sem mondta, hogy esélytelnek, azt sem mondta, hogy nem esélytelnek, tehát szeretnének bejutni természetesen a legjobb négy közé. Én egyébként még a Pistéhez visszanyúlnék, hogy 50-50 százalékot mond. Minden meccs így indul.
Azért.
Tehát amikor 0-0, az teljesen mindenki ellen játszik, és ugye azokból a százalékokból veszel el az ellen.
Gyere egy picit közelebb, kérlek a mikrofonhoz, köszönöm.
Tehát azokból veszel el, na most még a Gitzelre
szeretném. Nálad egyébként most a diplomata 50-50-et, hogyha nézzük egyébként az esélyek, honnan indulnak?
Hát én azt mondanám, hogy 60-40.
Kantem mai a korábbi Veszprémi jelenleg Gummersbachban játszó francia játékos azt mondja, hogy 30 a Veszprém, 70 a Berlin.
Hát akkor ez közel van ahhoz, hogy én mondtam, de nem, a Veszprém nagyon-nagyon jó csapat, az kétségtelen lesz, azért évek óta bizonyítja, még hogy nem is jutottak be a Final Four-ba most már évek óta, de minden évben azt várjuk, hogy na, mikor sikerül ez az áttörés, idén ugyanígy van. Még a Gitzel, én szeretném visszatérni, hogy ez egy fantasztikus ember. Én figyelem mérkőzések óta, nagyon régóta, és mindig az jár az eszem, hogy mit tennék ellene, hogyha jelennék a védő, vagy jelennék az ellenfél edzője.
Olvasod a jegyzeteimben, mert egyébként itt volt egy ilyen kérdés.
Igen, valószínű, hogy
közös. Ugorjunk akkor ide, Péter.
Közös a gondolatunk, de semmi olyan fantasztikus dolgot nem látok tőle, amit nem lehetne levélekezni. Tehát én most edző és játékos szemmel nézem, és mégis ez a fiatal ember, ez nem véletlen, hogy a világ legjobb játékosa, ez mégis átlövésből, betörésből, indításból egyszer lövi a gólait. A gólait, tehát inkább 10 közelében, mint 5 közelében, és mindig az ellenfél edzőjén csodálkozom, mert én azért a Gidzel ellen, tehát most én nem akarok nagyon okos lenni, de ugye, ha ez az ember megkapja a labdát, ha jelenik az edző, abban a pillanatban a védőnek ott kéne lenni a nyakán. Mert ugye mikor van a legkisebb sebesség, amikor álló helyzetben van, vagy amikor elindul. Amikor ő már lendületbe jön, de valami hihetetlen helyzet felismerő képessége van, és ezeket valami fantasztikus módon használja ki. De még egyszer mondom, azon gondolkodom mindig, amikor nézem, hogy mi az a különleges dolog, amit ő csinál, és nem találok semmiért, amit nem lehetne levédekezni.
Tehát amit tenni lehet akkor ellene, hogy egy védő legyen a nyakán azonnal, ahogy labdát kap. Szoros emberfogás?
Nem szoros emberfogás, bocsánat. Tehát amikor labdát kap. Tehát nem az, hogy kizárom a játékból.
Az ütemet kéne megtalálni, amikor még
nincs. Ebben a mondatban a kéne, azt szerintem sokszorosan hangsúlyozottam.
Igen, és szerintem ez a legnehezebb, mert hogy egyébként nagyon gyorsan tud ütemet váltani, és rengeteget fut ez a fiatalember, hogyha most már Gidzel órát tanulunk. Szóval tényleg valami hihetetlen, és utána pedig a cselező képessége bármelyik cselt nagyon magas szinten tudja, és akkor utána meg még a lövése is jó, de a rossz hír az, hogy egyébként, ha már labda van nála, akkor nagyon jó átadásokat is csinál, amikor említettem, hogy a kanadai hát távozatban is az
mondta,
első.
Nagyon jól lát, ugye Péter ezt említette.
Igen, tehát hogy meg is tudja játszani a többi játékostársát is. Biztos vagyok benne, az egyik kulcskérdés lesz az, hogy őt hogy tudják kivenni a játékból, de szerintem a másik inkább az, amit a Nagy Laci is mondott, hogy fejbe hogy fogja bírni a Veszprém.
Akkor viszont, és bocsánat, közben szólok, a Párizs elleni negyeddöntőbe jutásért rendezett párharcban én szerintem már lehetett látni azokat a jeleket, aminek a szezon végén kell jönnie, akkor, amikor a legfontosabb dolgok történnek, a tyúkokat ugye mindig napvégén számolják, hogy a mondás ahogy tartja. Tehát, hogy a Párizs ellen tényleg voltak olyan jelek, a 4 félidőből 3-ban, aztán utána volt egy félidő a párizsi meccs második félidője, de ott meg már talán érdemben nem nagyon kellett izgulni. Mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg akkor, amikor a legfontosabb van azért menet közben, itt akár például a Kielce ellen Lengyelországban sok gólos előnyről elvesztett meccs, de ilyenből kis tudásra végtelenített mennyiségű volt. Szóval ezek bosszantóak. Ez a párizsi meccs mennyire jelent kiindulási alapot?
Mindenképpen annyira, hogy elindult felfele a Veszprém, hogyha egy hónap ezelőtt beszélgetünk itt, akkor én sem ezt a számot mondom, sokkal kevesebb, az Oldborgtól hazai pályán kaptak a Veszprémek, ott azért az nagyon mély pont volt, viszont volt a párizsi dupla meccs, meg volt a Magyar Kupa, igaz, hogy csak hetesekkel, de megverték a Szegedet, és behúzták a Magyar Kupát is. Én azt gondolom, hogy a lelki állapotban jobb a Veszprém, illetve hát azt is látni, hogy Pascual mester azért sokkal kevesebbet cserél, tehát azért nagyjából itt most már április végére megtalálta azt a nyerő csapatát, és nem cseréli szét. Pont a Párizs ellen ugye a Ligetvár és a Pesval meg szinte csak védekezett végig, illetve Eldere is a hazai meccsen 0 percet játszott, kint már azért játszott, tehát hogy szerintem talán a spanyol mester is picit más jön áll a csapatához, de a rossz hír az, hogy a Füksebel nem a Párizs. Tehát, hogy a más csapat, pontosan. Más sebességgel, ezt a sebességet szerintem még fogjuk mondani egy párszor, mert hogy a Párizs sokkal statikusabb, és az sokkal jobban feküdt a Veszprémnek.
Hát igen, itt a Lemgo ellen 39-36, a Bergis ellen a kupadöntőben 42-33, ez csak a gólszámokkal érzékeltetve. Ha már a mélypontot említetted Pilusz Péter a Szegednél, és akkor beszéljünk a Szegedről is, mert rohamosan fogy az időnk, és az őróluk még egy szó sem esett, és akkor itt térünk majd össze a kupadöntőben a magyar kupa elődöntőben látottak a két csapathoz. A Szegednél a Giyogi elleni hazai vereség volt az, amit Pilu az Oldborg ellenére említett a mélypont, mert a Szegednél szerintem egy az egyben ugyanaz igaz, ami a Veszprémnél, hogy a Kielce ellen olyan életjeleket mutattak, amire, hogy mondtad, ha egy hónappal ezelőtt ülünk itt és beszélgetünk, a legnagyobb tisztelet mellett úgy, hogy szerintem nem kell bizonygassuk kifelé, hogy mindannyian nagy rajongó, vagy főleg én nagy rajongója vagyok, ti meg benne is vagytok ebben a sportágban, de hát ott reálisan azt mondtuk volna, hogy a Szegednek szemernyi esélye nem lesz. Na ehhez képest a visszavágón se kaptak ki, tehát én azt gondolom, hogy ott is volt egy abszolút mélypont, én azt a GOG elleni hazai meccsre mondanám, és a kérdésem is ez, hogy vajon az volt, és utána látványos náluk is a fejlődés.
Igen, teljesen egyetértek veled, valójában az a mérkőzés volt a mélypont. Ennek több oka is lehet, ugye az ember nincsen test közelben a csapattal, tehát csak satszolgatni tudná, hogy mi lő egy oka lehet. Egy dolgot még szeretnék, hogyha de visszatérnék egy pillanatra, de a Szegedre is vonatkozik, kapusok közötti különbség teljesítmény.
Igen, most már beszélgessünk úgy akkor, hogy mindenki egy csapattal kapcsolatban
a legfontosabb pozíció a mai kézilabdában a kapus. Tehát akár melyen meccset nézek, tehát kiemelkedően jó kapus teljesítmény nélkül, ma már egy rangadót nem lehet megnyerni. Tehát ez nagyon fontos. Most a Veszprémnek van két kitűnő kapusa, attól függ, hogy milyen formában védenek. Itt volt a példa, amikor ilyen magabiztos győzelmet arattak, hogy nagyon, nagyon jó volt a kapus teljesítmény. És ugyanakkor, amikor kikaptak, vagy amikor Szeged kikapott, szinte nem volt kapus teljesítmény.
Igen, most az utóbbi időben Mittler-Roli szerencsére elképett. A sokat virágzását éli, nem is tudom, hogy szám szerint meg tudjuk ezt fogalmazni.
Nézd, egy kapusnál főleg, aki ugye nem fut egy mérkőzésre, nem azt jelenti, hogy nem használ fel rengeteg energiát, vagy nem kerül sok energiájába. De a Roli ugye fizikálisan tökéletes állapotban van, ha megnézzük, a kapus mindig csak okosabb lesz. Tehát a tapasztalatok útján ő mindig megszerzi, vagy mindig egyre több tudás halmozódik fel benne, és ez a Rolandnál nagyon-nagyon látszik. A tudatosságnál, vagy az előre elmozdulásnál, hogyha megnézzük, hogy hogyan véd, fantasztikus teljesítmény, szóval talán az Omaier volt olyan, aki ilyen korban még olyan teljesítményt tudott.
Meg a Lavrov talán.
Ez mondjuk egyébként Mikláról nézve nem rossz népszer, akikhez hasonlít.
Igen.
Ez kép, ilyen nem ilyen himi új kapus.
Vállalható.
Viszont van rossz hírem is, a bal átlövő pozíció, mert ugye Kukić pont az elődöntőbe szerzett egy nagyon súlyos válsérülést, és Bodó Ricsi meg az előtte lévő edzésen, a pénteki edzésen kapott egy olyan sérülést a csapattársától, ami kérdésesé teszi a játékát, és viszont nekem a Szegednél ez most a nagy kérdője, hogy fogják a támadó játékba pótolni ezt a két játékost. Ugye nyilván van Macskosek, aki viszont akkor a védekezésbe tud majd kevesebbet, vagy Fazekas Máté, akit láttunk a Magyar Kupa elődöntőbe egy félidőt játszani, illetve a Magyar Kupa bronzmeccsen meg szinte végigjátszotta. Nagy kérdés, hogy Fazekas Máté hogy fogja elbírni ezt a terhet.
A Szeged, amikor jól játszik és eredményesen játszik, akkor általában a két iránytóval, tehát Marazonnal és a Kukicsa.
De most ő nincs.
Nem azt mondom, hogy két iránytóval játszanak, nem két irányítós játékot játszanak, hanem két iránytóval játszanak. Igen. Tehát mind betörésben, mind átlövésben ők eredményesebbek. Érdekes módon, ugye, mert például a Ricsi az valójában, hát ő a klasszikus átlövő, de nem véletlenül, hogy egyre kevesebb szerepet kap. Tehát most azon kívül, hogy klubot vált, ugye, amit már nyilvánosságra hoztak, de
utóbb... Klubot is azért vált, mert ugye a Apelgrén mester közölte vele, én most magyarul mondom, hogy mehet amerre, lát, ezt nyilván diplomatikusabban. De Péter, ha már megemlítetted Bodó Rihárdot és a klubváltást, hallgassuk meg, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban Keszi Dórának.
Miki az szólt nekem, hogy szeretnék igazolni még egy balátlövőt, nem nagyon számít a játékomra, hogyha azt mondta, hogyha tudok, és úgy gondolom, akkor tőle nyugodtan elmehetek. Összességében röviden tömören ennyi lenne az indok igazán, amiért úgy döntöttem, hogy nem szeretnék felülni a belátóra jövő következő évben, mert ha nem számít rám, akkor ugye láthattátok az ebben az évben, hogy már így is kevés szerephez jutottam, vagy kaptam, úgyhogy úgy döntöttem, hogyha menni kell, akkor most megyek. Nyilván nem volt egyszerű döntés, meg nagyon hosszú idő volt ez, hogy lezárjuk ugye a klubbal, de tényleg, ahogy láthattátok, olvasatok is a klubban, az örülben, ahogy normális viszonylagban, normális beszélgetéseken estünk túl. Nehéz volt, nagyon nehéz volt, most is nehéz, ha így meggondolok erről beszélni, de így éreztem jónak. Az senkinek nem jó, ha én sem játszok a klubnak, sem nekem sem, szurkolóknak sem egyértelmű, úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor mennem kell. Szeretnék még tényleg a vállalatotra is koncentrálni, mert azért ugye szerbek előtt vagyunk. Nagyon fontos ez a kényszer meccs, jó lenne őket megvenni, tovább jutni, ugye nyilván vállalatot is azért nem tart örökké. Az én célom az, hogy az olimpiáig, Los Angeles olimpiáig ott legyek a nemzeti csapatban, és jussunk ki. Aztán nyilván az olimpiai ciklus után azért szerintem el lehet köszönni így idézőjelbe, de hogyha még nyomat szeretné, hogy maradjak, meg én is úgy érzem, hogy tudok segíteni, akkor természetesen nyitott leszek rá, de az még nagyon hosszú idő.
Hogyan továbbról tudsz már nyilatkozni, mert a sajtóban lehetett azt olvasni, hogy a Tatabányával hoztak téged szóba?
Még várni kell, hogyha tudjak erről nyilatkozni, amint kiderül, azt úgyis látni fogjátok, utána nagyon szívesen állok rendelkezésetekre, de még nem nyilatkozhatok semmit.
De vannak csapatok, akik megkerestek, vagy akikkel szívesen dolgoznál esetleg?
Persze, nagyon durva, hogy mennyi csapattal tudtam beszélni, meg tudok is beszélni. Nagyon jó visszajelzés volt ez számomra, hogy azért még nem vagyok 40 éves kiregődött játékos. Tényleg jó érzés volt. Az összes csapatnak köszönöm a megkeresés, a beszédet. Az interjúban is szeretném ezt elhangoztatni. De annyit tudok mondani, hogy ki fog derülni hamarosan.
Hát ki fog derülni hamarosan, hogy Bányászvidék. Igen, én nem mertem ezt így direktbe kimondani, de Kovács Péter stúdiók vendége azonnal hozzátette, Rosta Istvánnal pedig egyetemben itt azért nagyot nevettünk rajta. Hadd legyek egy picit szurkoló, akik nézik az élő közvetítést videós formában, láthatják, hogy válogatott címeres felsőben jöttem, úgyhogy én tényleg most hadd legyek az a szurkoló, vagy a szurkolói kérdést hagyd tegyem föl. 10 év után tényleg ez az eljárás illik, vagy méltó, hogy egyébként akkor nem, rossz, először fölteszek egy újságírói kérdést, mit tudunk erről az ukrán fiúról, aki jön Bodó Richárd helyére, és akkor utána szurkolói kérdés, hogy 10 év után tényleg ezt érdemli-e. Ricsi, egy ilyen nagyon kellemes kis kérdés körrel piruhat kérdeljak meg.
Kellemetlen helyzetbe hozódom szakértőként, mert nem tudok erre az ukrán fiúról semmit. Nyilvánvalóan nem a legfelsőbb polcról van, nem játszik.
Ugye a Vardász Skopjéból jött.
Igen, aki nem játszik a BL-ben most már évek óta, ez a fiú nem játszik EB-n, nem játszik VB-n, nem játszik olimpián, nem tudom, nyilvánvalóan szurkolni fogunk nekik a fölbeszél a PIK Szeged mezét, ha az, akkor le a kalappal a szegedi stáb előtt, ők tudják, hogy mit csinálnak. A másik kérdésedre viszont sokkal egyszerűbb a válaszom, mert hogy én azt gondolom, hogy 10 év után, de még ha meg csak 2-3 év után is nem ez az eljárás illik, és vannak írott meg íratlan szabályok a mi sportágunkban, és hiába vagyunk mi zsoldosok, én azt gondolom, ugyanakkor meg emberek vagyunk, és a Ricsi egy szatmári fiú Máté Szalkáról nyilván a fiatal kora óta ismerem, volt nálam utánpótlás válogatott is, tehát még elfogult is vagyok vele szembe. Én azt gondolom, hogy sokkal többet és sokkal mást érdemelt volna ő a Szeged évek után, többszörös bajnok, többszörös kupagyőztesként, de hát nyilván ezek az ő dolgok.
Csattanós választ adott már, akkor bocsánat Péter, csak egy fél mondat. Csattanós választ adott mindarra, amit most itt elmondasz, hogy nem méltó a Kielc ellen időn túli szabaddobás góljával egyébként, mert akkor már nagyon-nagyon zörgött a haraszt, és akkor már nagyon erőteljesen pletykálták azt, ami utána nem sokkal később nyilvánosságra került. Péter?
Azt szeretném kérdezni a Pirutól, hogy akkor szerinted mi az eljárás ilyen esetben?
Én azt gondolom, hogy ha nem is értünk egyet, akkor sem azt mondom, hogy menj, amerre látsz, ugye ezt aztán idézőjelben tudom ezt mondani, mert a Rics is így fogalmazott, vagy valami hasonlóan, hanem azt kell mondani, hogy van még, nem tudom, egy év a szerződésedből, és akkor nézzék körül, milyen lehetőségeid vannak, de én nem tudom, tehát, hogy nekem ez a... Mi gyöngyösen máshogy csináljuk, én úgy gondolom. Sokkal emberségesebbek vagyunk.
Ennek az erőségnek nem biztos, hogy ez az erőssége Mihály Pellegrinnek, hiszen ha belegondoltok, Gottfriedsont ő hozta ide. Gottfriedsonnak az elbocsájtása az aztán a végképp értelmezhetetlen kategória. Bocsánat. Igen, közben jött egy SMS a 06-30-55-55-605-re. Az urak szerint Bodó elküldése vagy Gottfriedson menesztése volt a kevésbé elegáns?
De szerintem a Ricsit, bocsánat, szerintem senki nem küldte el. Nem küldte, nem mondták azt, hogy mehetsz, amerre látsz. Azt mondta neki az edző, hogy szeretne hozni balátlövőt, aki...
Meg azt is, hogy nem számol vele.
Aki jobb táv... Hát figyelj, a profi sportban azért most már ne legyünk már ilyen, hogy mondjam, ilyen leánynevelébe. Itt egyszerűen...
10 év után nem jár szerinted annyi neki, hogy azért egy picivel, hogy mondjam, elegánsabb bánásmód? Vagy ezt túldimenzionálom?
De szerintem ebben mi a nem elegáns? Vagy mi az, amikor valakinek őszintén azt mondják, hogy figyelj, úgy gondoljuk, hogy nem veled képzeljük el
hát
a jövőt?
Azt gondolom, hogy ha ide jön valaki, aki azt mondja, hogy gyors játékot szeretnék játszatni a csapatommal, itt van 2 éve, és egy gyors lerohanást nem láttam tőlük. Tehát akkor innentől kezdve az egyik szava üti a másikat nálad.
Én meg úgy gondolom,
már
hogy...
Már pedig Appelgrének ez volt a székfoglalója, hogy gyors játékot volhat játszani.
Jó, hát ez mindenki így kezdi meg, hogy sokkal, sokkal jobb lesz a támadó játék, és sokkal hatékonyabb lesz a védekezés. Minden edzőnek az arcpolitikája, ez teljesen egyértelmű. De még egyszer azt mondom, hogy ha megnézzük a tartozik és a követel rovatba, hogyha nincs egyensúlyban, mert én úgy gondolom, ezek az emberek borzasztó jól keresnek, én fogalmam nincs, mert akkor edző voltam, soha nem érdeklődtem, hogy ki mennyit keresett, egy ilyen élcsapatban nem akadok még satszolni, se nagyon komoly fizetések vannak, ezért viszont elvárják a teljesítményt. Tehát itt nem emberi oldal van, hanem azt mondják, hogy figyelj, ne haragudj, szeretünk, imádunk, nagyon kedves ember.
Nem, vagy. Ilyet sem mondod, hát ha ezt mondtam mondom, volna, akkor
nem, ezt mondom, hogy ezt mondják általában, és szeretünk, imádunk, de viszont nem teljesítesz. Nekünk meg olyan kell, aki meccsenként lő 3-4-5-6 gólt balátlő pozícióban.
Te tudsz erről az ukrán fiúról bármit, Péter?
Hát annyit, hogy ukrán, senkivel, igen.
Szóval Bodó vagy Gottfriedson menesztése volt a
nekem a Bodó
jelleges.
Jobban fáj, a Gottfriedson meg nagyobbat szólt, mert azért azt gondolom, hogy a
Gottfriedson tett le valamit az asztalra Szegeden, mióta itt van? Értelmezhetően?
Hát, gyorsabb nem lett a játék, hogyha már előbb ezt kérdezted. A szegedi játék nem lett tőle gyorsabb, ugyanakkor meg mindig aláírja valaki ezt a szerződést, azon nem egy embernek előve van, hanem más emberek neve van is, akkor hoznak egy döntést. Nyilvánvalóan ez is, de én azt gondolom, ennek lesz még folytatása Gottfriedsonnek.
Na, a Szeged egyébként ugye a Magdeburga játszított mindkét top magyar csapat, top német csapattal, a legrágósabb falatok közül kapott ellenfelet, ugye a Veszprém ellenfele a Berlin. A Berlin, amelyiknek nincs semmilyen szansza a bajnoki címre a Bundesligában, hogy ez most könnyíti vagy nehezíti a helyzetünket, nem tudom, szerintem inkább nehezíti, hogy a BR-re koncentrál. Ellenben a Magdeburg viszont vezeti a Bundesligát, relatíve kényelmesen, amennyire ott ezt kényelmesnek lehet mondani, és toronymagas, hát ugye címvédő is ráadásul, tehát hogy toronymagas esélyese, vagy... Esélyese, ugye? Az vitán felül áll a Szeged elleni párharcnak, de ott hogy néznek ki az arányok, ha pirul, most már akkor maradjon nála szó.
Jó, 63-37 a Magdeburgnak.
Péter?
70-30. 70-30. Még egyet hagyd tegyek hozzá, én játszottam a Bundesligában, volt olyan szerencsém. Itt jönnek a meccsek sorozatba. Itt nincs különbség, kiemelkedő, hogy német bajnoki, vagy
BL meccs. Hát a Bergisel világosan megmutatta pont a Magdeburg ellen.
Vagy BL meccsek vannak, ezek jönnek sorozatba. Ez a játékosok olyanok, amikor kimennek a pályára, olyan, mint a harci mérnek a trombitasza, hogy abban a pillanatban haptákba vágja magát, és megy, mint az őrült. Tehát ő nem nézi azt, hogy most a német bajnokságról van szó, vagy a BL továbbjutásról. Én azt hiszem, nekik belefél a repertoár, de azért mondom, hogy ők hetente játszanak hasonló hőfokú mérkőzéseket. Ez nagyobbat szól, meg nagyobb a jelentősége, de hogy erősségben ez a Szeged erősebb lenne, mint mondjuk egy Flensburg vagy egy Kiel elleni találkozó, nem mernék rá fogadni.
15 óra 30 perc, úgyhogy jönnek a hírek, fél percben mind a kettőtöket kérem. A kupa elődöntő mit mutatott meg számotokra itt a BL csaták előtt? Ugye Szeged-Veszprém elődöntő volt, végletekig kiérezett csata. Az utolsó hetessel, ugye Smarason lövését védte Apegrén, így dőlt el. Tehát ennél jobban nem lehetett húzni. Mennyire lehet ebből kiindulni, és mit mutat ez a közeljövőt illetően?
Nagyon-nagyon jó meccs volt, nagy feszültségű meccs volt, a Szeged nagyon tudatosan játszott, Mikleroli szenzációsan védett darabig, de aztán a hosszabb cserepaddal a Veszprém nyert, egy szerencsés hetessel így van a végén, vagy végéssel.
Én is úgy gondolom, hogy két teljesen egyforma tudású, képességű, teljesítményű csapat össze is a szerencsésebb nyerte meg, mert ugye 7 méteres, hogy egy lövése múlik, az tényleg a szerencse kérdése, de hát valahogy el kell dönteni. De egyébként a sportágnak valami fantasztikusan jó rekláma volt ez a mérkőzés.
Reméljük, hogy a két BL mérkőzés is az lesz. Mindkettőt élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Szerdán a Szegedi, csütörtökön a Veszprémi, 15 óra 30 perckor pedig nincs más hátra, mint a műsor ajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek. Rosta István és Kovács Péter maradnak velünk egészen 16 óráig.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A brazil Éder Militão nem lehet ott a VB-n. Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter, marad a változékony idő eső nélkül. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte a Rotterdami Világkupa Divízió 1-es tornájára utazó 16 fős keretét, amelyben 11 Európa-bajnoki ezüstérmes és 4 újonc, Alakszakinga, Hetzl Adrien, Lendvai Zoé és Horváth Zsófi szerepel. A tornáról a 2-4-es csoport első 2-2 helyezettje résztvevője lesz a Sydneyben rendezendő Világkupa szuperdöntőnek. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a június 11-én kezdődő világbajnokságra enyhíti a sárgalapos eltiltások szabályait. A tervek szerint a VB történetének első 48 csapatos tornáján már nem csak a negyeddöntők, hanem a csoportkör után is törlik az addig begyűjtött sárgalapokat. Éder Militao, a Real Madrid brazil védője combhajlító izom műtét miatt lemarad a nyári labdarúgó VB-ről. A 28 esztendős hátvéd bal lábát meg kellett operálni, a felépülése pedig októberig tart majd.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért. Június 13-án tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, jelentette be Dajs Tamás a párt választmányi ülése után. A tanácskozáson Orbán Viktor értékelte a választási vereséget, és felajánlotta lemondását pártelnöki posztjáról. A döntést a kongresszus hozza majd meg. Az erdélyi és a vajdasági magyar vezetők után a felvidéki magyar szövetség elnökével tárgyalt Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megerősítette, elfogadhatatlannak tartja azt a szlovák jogszabályt, amely a Benes dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegeti. Tiltakozik az ellen is, hogy a magyar származású szlovák állampolgárok földjét kártalanítás nélkül elvegyék. Magyar Péter közölte, az anyaországi támogatások felhasználását 10 évre visszamenőleg megvizsgálják, és nem fogadják el, hogy az ezekből a pénzekből működő külhoni magyar sajtótermékek Fidesz propagandát közvetítsenek. Új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére az Európai Parlament. A rendelet kötelezővé teszi valamennyi az Európa Unióban tartott kisállat megjelölését mikrocsippel, és előírja az állatok nyilvántartásba vételét. Emellett megtiltja az állatok indokolatlan kikötését, és a nyakörvek használatát is szabályozza. Víz doktori címet adományoz Krasznahorkai Lászlónak a Szegedi Tudományegyetem. A Nobel-díjas író az egyetem jogelődjén a Szegedi József Attila Tudományegyetemen tanult, és azóta is szoros a kapcsolata az intézménnyel. Májusban 4 rendezvénnyel tisztelegnek Krasznahorkai László előtt. Az egyik eseményen maga az író is közreműködik. Bűnösnek vallotta magát a bécsi Taylor Swift koncerten merényletet tervező férfi. A 21 éves vádlót 2024 nyarán készült támadása az amerikai énekesnő ausztriai fellépésén. A férfi az iszlám állam útmutatásával repeszbombát készített, és további terrorcselekményeket is tervezett. Míg a tervezett koncert napján elfogták, és azóta őrizetben tartották. Ha elítélik, akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.
Közlekedés.
Az M0-áson Nagytarcsánál az M3-as felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M4-esen Monornál pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Estétől nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 38 perc a pontos idő, kellemes keddél utáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de meg annyi internetes felületen is szintén elérhető a Nemzeti Sportrádió. A stúdió vendége továbbra is, vagy vendégei továbbra is, Rosta István, illetve Kovács Péter, a foci óra mintájára kézi óra. Annyira szalad az idő, hogy például a magyar-szerb VB-s rejtezőről egy másodpercet a fiú kapcsán nem is tudtunk beszélni, ami viszont egy csomó mindent meg tud határozni a következő időszakot illetően, de sajnos erre most már nem lesz időnk, legközelebb majd igyekszünk beleszuszakolni ezt is. Ellenben jöjjenek akkor a hölgyek, túl vagyunk már a Bajnokok Ligája negyed döntőjén, mi több azóta már a négyes döntő sorsolása is megvan. Kezdjük a győriekkel, nincs olyan, hogy űrfoci, mert az űrben nem focizott még senki, mint az űr kézilabdát se találták ki, de mint jelző, ugye ez meghonosodott. Mit lehet a Győrre mondani, mert csípőből ezt mondtam volna, tehát az, hogy fenomenális, hogy brutális, hogy szenzációs, tehát ezeket ilyen elcsépelt jelzőnek gondolom, azok után, hogy a tavalyi döntőst 15 góllal összesítésben, meg 20 nem tudom én, de irdatlan mennyiségű góllal ütik ki, Péter.
Hát fantasztikus csapatról van szó.
A fantasztikussal leírod, hogy mennyire jók?
Hát, jó, előbb elmondtál néhány jelzőt, amit keveselünk arra, amit a Győr kélet.
Hát egy ilyen teljesítményi nem, ugye? Tehát, hogy azért ne essünk túlzásokba, nem akarok átesni a ló túloldalára, de egy ilyen teljesítménynél ez a minimum, hogy keressük a megfelelő jelzőt, mert azért 40-25 az, tehát az jó, most hát, bocsánat, a Gyöngyös, ha elmegy Veszprémbe, sem mindig szokott 40-25 lenni az állás, tehát hogy azért ez érzékeltetni akarom a különbséget.
Jó, hát a dán csapat már feladta a mérkőzést, ott lehetett látni egy bizonyos idő után, sőt, talán már az első találkozó után is mondjuk megpróbálták az elején szorossá tenni a mérkőzést. Az az igazság, hogy tehát a kézlabda minden szegmensében, ami csak van, a Magyar egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a védekezés, mind kapus teljesítmény, támadás, lerohanás, tehát az összes összetevőbe világklasszis teljesítményt tud nyújtani, de hát, hogy megnézzük a játékos keretet, akkor azért nem nagyon kell, hogy csodálkozzunk ezen. Még akkor is, hogyha nekem szívfájdalmam, hogy kevés magyar játékos van ebbe a klubba, de hát ez nem az én döntésem, vagy nem az, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem tetszik. De
hát skandinávot viszont találunk benne, skandináv csapatot cserébe viszont nem találunk a legjobb négy között, az normális dolog? Hát
persze, a legjobb játékosok a Győrbe játszanak.
Hát illetve
a Bukarestbe is, hogyha megnézzük, hogy ott se sok román van, tehát ott is a skandinávok, tehát ezek az országok, ahol financiálisan erősek, ugye oda mennek azok a játékosok, és hiszen ők is a legtöbbet szeretnének kivenni anyagilag is, meg sportsikerekben is, a pályafutásuk alatt. Ez egyértelmű.
Ja, és azt is tudjuk, hogy az első meccset játssza az elődöntőbe a Győr, a Bresttel, ahol Vahérjeva személyébe a világ egyik legjobb kézlabdázója játszik, de nyilvánvaló hogy is fogalmazza, a győri dinamika, meg győri henger, amivel most megy ez a Győr, ez mindenkit egyelőre néz ki, hogy be tud taposni. Kíváncsi vagyok majd a szombati kupa elődöntőről, a Ferencvárosra fog majd játszani Tatabányán most szombaton, hogy a Ferencváros mennyire tud majd ellenállni, de azt hiszem, hogy az nem kérdés, hogy a budapesti Final Four egyik legnagyobb esélyese a Győr.
Egyik?
Az egyik, mert a másik nem a Bukarest, amit most az Esbjerg ellen hazai pályán mutattak, és Popovics edző, ha már sok skandinávot említettünk, de a délszlávokat is említette már Péter, hogy ők viszont egy olyan fanatizmussal játszanak most, és néztem a szemeket, hogy azzal nagyon sok mindent tudnak kompenzálni. Ami viszont biztos, hogy a Bukarestnek egy sora van, a Győrnek meg két komplet sora van, tehát ebben mindenképpen a Győr, és a Győr játszik hazai pályán. Én azt gondolom, hogy Győr-Bukarest döntő lesz.
Hát én osztom ezt a véleményt, tehát én is úgy gondolom, hogy jelenleg, tehát amit láttunk ugye a hétvégén is a négy csapat közül, vagy a négy továbbjutó közül a Bukarest tette a legjobb benyomást a Győrön kívül természetesen, de ahogy szokták mondani, nagyon nagy köszönjük, hogy labda gömbölyű, tehát 60 perc alatt azért történhetnek meglepetések. Ugyanakkor, ahogy a Pirlo mondta, hogy két sora van a győrnek, de én mindig azt mondom, egyszerre csak 6 mezőjátékos lehet a pályán, úgyhogy hiába ülnek még világklasszisok a padon, hogyha ők éppen nem játszanak. Az ellenfélnémnek pedig az a 6 ember, akit már az előbb is említettem, tehát aki kiemelkedő tud hozni, akkor azért nem biztos, hogy eldöntheti, tehát eldöntheti hosszú távon, vagy a mérkőzés folyamán, de nem előírás.
Hát illetve az, hogy 24 órán belül lesz azért vagy közel 24 ember lesz, két mérkőzés, nagyon kegyetlen azért a két elődöntő. Meglátjuk majd, de hát még az 6-7 körülbelül, ugye?
Június első hétvégén lesz, vagy igen. Ezért Fradi Bukarest itt a Domonban, az igen pikás. Lehetett volna, mindjárt beszélünk a Fradiról is, de hallgassuk meg először Szemerei Zsófit, ő hogyan értékelt Szilágyi Dórának.
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó és válogatott játékosokból áll, úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk. Azért a meccsen már idén találkoztunk kétszer, és nagyon kielezett mérkőzést játszottunk mind a kétszer, de a Cseszeme szerintem azért most a hétvégén, meg az előző hétvégén is megmutatta, hogy egy Esbjerget ugye kiejtve, hogy óriásit küzdve, meg hát a románokat mindig is ez jellemezte, hogy tényleg nagyon keményen védekezve, és nagy erőbedobással, főleg a Popovics érkezése óta azóta nagyon jól menetelnek. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból nekünk talán az egyik legjobb lesz. Nagyon jó játékosokból áll, nem csak a külföldi játékosok, hanem a francia otthoni játékosaik is, azért egy nagyon jó szintet képviselnek, válogatott játékosaik vannak, úgyhogy tényleg nagyon jól fel kell majd készülnünk belőlük. Tényleg egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban.
Egyébként a négyes döntőben kettő francia csapat van, a Brest mellett a Metz, és például a vezetőedzőtök Per Johansson azt nyilatkozta a klub honlapján, hogy a Brest a Metzhez hasonló, ugyanakkor talán még kreatívabb csapat. Te erről mit gondolsz?
Igen, szerintem azért a Metz, ők inkább a csapat játékban nagyon erősek, azért ott a Manu nagyon szépen felépíti minden évben a csapatát, és nagyon jó taktikát állít elő minden egyes mérkőzésre. Míg a Brestben tényleg olyan kvalitású játékosok vannak, akik egyénileg is szerintem sokkal technikásabbak és nagyobb tudással rendelkeznek a rutinjukból adódóan. Azért például egy Vahir Javára mindig különleges felkészülés kell például.
Hát, ha egyáltalán lehet készülni, nem akarok vitatkozni Szemerei Zsófival, ő pont jobban tudja. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Nem megbántva az Ida Mari Dál fanokat hozzáteszem, ez nem az SMS író írja, én teszem hozzá, ha egyáltalán vannak ilyenek, de jövőre még Buktit is csatlakozik, szóval mi lesz ezzel a Győrrel, ha már itt az űrkézilabdáról beszéltünk, ugye ami egy értelmezhetetlen, a szó összetételt néző fogalom.
Hát gyengülni nem fog.
Buktit
semmiképpen. Hát ha most a világ legjobb csapata, akkor ez még hatványozódni fog.
Na, ha már a világ legjobb csapata, az elmúlt időszakban egy meccset nem tudott megnyerni, ugye ez pont a Fradi elleni idegenbeli bajnoki mérkőzés volt, sőt a világ legjobb csapata, mint ugye bajnokok ligája címvédő, ugye a Magyar Kupában most már sorozatban 4 alkalom, ugye a Fradi 4-szeres címvédőként vág neki ennek a mostani tatabányai megmérettetésnek. Milyennek láttad, Pirlo, egy kicsit először beszéljünk a Metz-Ferencváros mérkőzésről, akár az egész párharcról, és innen kanyarodhatunk rá majd a hétvégi Magyar Kupára, aminek elvileg toronymagas esélyese kellene, hogy legyen a Győr, de valahogy a Győr egy csapat ellen nem nagyon szokta találni a megfejtést, az meg a Ferencváros, ami meg ilyen teljesen értelmezhetetlen.
Ha hogy... nem Győr van a mérkőzés, ugye, mert azért tegyük hozzá, hogy ősszel
igen.
A Ferencváros...
Sőt, az elmúlt 10 évben egyszer, amikor ugye még az elegféle időszakban, amikor bajnok, hát a Fradi KB akkor
tudott. Szerintem a Ferencvárosnál ezt a dupla meccset úgy fogják majd visszanézni, meg gondolni rá, hogy egy óriási esélyt halasztottak el. Már maga Érden is hazai pályán, hogy csak döntetlen lett, szerintem abban a meccsben is több volt, és ebben az idegenbeli mérkőzésben a 22. percig szerintem 50-50 volt, ment a meccs a maga útján, és ott volt egy óriási rövid zárlat, amit azt hiszem 6-0 veszett el a Ferencváros, de még nem ez volt a döntő, még mindig, mert ezt a második időben szépen visszahozta a Fradi, és ott 2 gólnál 3 olyan támadás számolt, amikor támadott a Ferencváros a -1-ért, ami meg ugye nyilván tudjuk, hogy nem jelent semmit. Volt egy időkérés, rossz lövés, utána egy labdaadás, és az üres kapus a Fogelnek, Emily Fogelnek. Mert ugye a meccs sem játszott jól, tehát hogyha ezt a meccsiek is majd kielemzik, azért nekik is rengeteg hibájuk volt.
Nem akarom kiadni sem szurkoló, sem kollégákat, akik ott a helyszínen voltak, de egyöntetű álláspontunk volt, hogy ez a meccs megint negyedik lesz ebben a Final Four-ban.
Igen, és az előző tippem is azért volt megalapozott a döntővel kapcsolatban, de hogy a Ferencvárosnak tényleg lehet hiányérzete, és akkor rákanyolunk a Szombathoz, de még lesz ma egy Esztergom elleni vizit, ami a bajnokság szempontjából nyilván olyan szempontból fontos, a pontot veszít a Fradi, így sem sok esélye van a bajnoki címre.
De várj, aztán... ha most pontot veszít, akkor még a Debrecenben jött a második helyre.
És ezt akartam folytatni, nem hogy a bajnoki címre nem lesz más esélye, hanem még a második helyet is kell majd neki védeni, hiszen még majd lesz Debrecenetó is, majd májusban. Tehát,
lesz Fradi Debrecen
is. És Fradi Debrecen is, tehát hogy ez a Fradinek az a mai meccs is fontos, és akkor azért ha azt hiszem, hogy szombat meccs, kedd Esztergom és szombat meg Győr, azért ez egy
10 fővel, ráadásul egy 10 fős hadrafogató névsorra.
Így van, tehát azért azt gondolom, hogy akkor ha ráfordulunk a Tatabányai elődöntőre szombaton, akkor megint nálam egyértelmű, hogy a Győr az esélyes.
Van hiányérzete? Lehet hiányérzete? Kell, hogy legyen hiányérzete a Ferencvárosnak, Péter?
Én egy picit másképpen látom ezt a helyzetet. Na. Nem sokkal, nem nagy a különbség, de ahogy Pisti említette, hogy szerintem is az érdi meccsen volt. Hát ott volt egy 10 perc az első félidő végén, amikor elmentek 5 góllal, azt hiszem 16-11-re, és onnan már bravúr volt arra, hogy döntetlenre visszahozzák a meccset. A másik ugye a kinti meccs, amit szintén azt mondtuk, hogy volt egy rövid zárat, volt egy idő, de megint akkor nem jó, hogyha úgy számolunk, hogy a meccs szinten kiadott, hibákat csinált, a Fradi meg nem ebbe az időszakban, mert törvényszerűen jön az a helyzet, amikor ők fognak hibázni. Tehát olyan meccs, hogy talán egyszer van az ember életében, amikor nem hibázik, vagy egy csapat, vagy nagyon-nagyon ritkán fordul ilyen elő. Tehát mind a két csapat hibázik. A kérdés az, hogy ki ezek ezt jobban ki tudja használni. A Fradi nem tudta kihasználni, tehát amikor közelebb jutottak, azt hiszem 3 lett a vége, ugye?
Igen, 3 lett.
Minus 3 lett.
38.
Igen, tehát az lett a vége. Én azt hiszem, hogy ez valahol reális eredmény született. De az, hogy a Metz negyedik lett, az erre nagyobb összeg lesz, nagyobb összegben nem mernék fogadni. Úgyhogy kollégák és a szurkolók azt mondták, hogy ez a csapat negyedik lesz. Hát... minden mérkőzés más. Tehát főleg a női... Főleg
a játékosok női. Közül egyébként, és bocsánat, hogy közbeszólok, Vámos Petra mondta azt, hogy nekik sem egyszerű most a helyzetük, és majd mindjárt meghallgatjuk egyébként Vámos Petrát, hogy mit jelent számára a Final Four-ba kerülés. Szóval, hogy lesz egy Dijon elleni meccsük. A Dijon ugye azért egy érdekes csapat számunkra, mert az Esztergommal játszik majd Final Four 4-es döntő elődöntőt a második számú sorozatban. Tehát, hogy őnekik is egy olyan idegenbeli meccsön, ami egy az egyben rímel az Esztergom Fradira, és aztán utána pedig -4-ről indulnak, ugye ott nekik egymás elleni eredmény számít a francia bajnokságban. A Brester egy kevés gólos meccsen nyert a Brester elnök emlékeim szerint 27-23-ra, tehát hogy nincsenek könnyű helyzetben, úgyhogy nem egy egyszerű a helyzetük. Na hallgassuk meg, és akkor a kollégáknak mondom, hogy nem Albek Annát a Bukarestről, hanem Vámos Petrát arról, hogy mit is jelent számára ez a bizonyos Bajnokok Ligája 4-es döntő, hogy a Metz együttesével eljuthat ide Budapestre.
Összességében már maga az is, hogy egy éve kint játszom, tudom, hogy zajlik így az egész bajnoki szezon, és sokkal kevesebb energiám megy el bizonyos dolgokra. Ez a Final Four-ral kapcsolatban is így van, vagy akár a negyed döntő párharc, azelőtt még nem tapasztaltam ilyet. Úgyhogy azt érzem, hogy így a felkészülés szempontjából ez egy nagy segítség lehet, nem csak nekem, hanem azoknak a társaimnak, akik már átérték ezt. És igen, azért a tavalyi Final Four-ról olyan szempontból picit vegyes érzéseim vannak, hogy sajnos nem sikerült mérkőzés nyernünk, de egy csodálatos élmény volt, és tényleg magyar játékosként visszatérni Budapestre a Final Four az valami fantasztikus, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon várom, hogy ott tartsunk, de addig még nagyon sok feladatunk van, és sok akadályt szeretnék sikerrel venni még addig.
Hát például a feladatok közül, hogy amiket említettem, ez a Dijon elleni mérkőzés, vagy éppen majd a Brest elleni csata, mire alapozza szerinted Kovács Péter azt, hogy nem a Metz lesz a negyedik? Tehát ebben a Metzben mi az, amit fantáziát láttál, Pilu?
Nyilvánvalóan jó csapat, meg hát a Final Four-ban csak hát jó csak csapatok jó, vannak,
igen,
de ha az én vízióm lesz, akkor a Brestet esetleg meg tudják verni majd a harmadik helyért.
De bocsánat, én azt mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Metz lesz a negyedik. Nem szálltam, közülök lesznek, csak...
Nyilván, tehát én továbbra is azt állítom, meg miért is állítanék mást, hogy Győr Bukarest döntőt várok, és akkor Brest meg a Metz játszom majd a kis döntőt. De hát egyébként az már nem annyira baj elmegy, egyébként, hogy ilyen jó meccsekkel készül valamelyik csapat a Final Four-ra, és hát a Dijon ugye a hazai pályán játszom az Európa Liga Final Four-t is. Egyébként nem biztos, hogy sokkal jobb az, hogyha meg nem játszott igazi OT-t meccset addig.
Bizony. Győr ugye sorozatban 10. alkalommal, tehát ugye amióta Budapesten van 4-es döntő a Bajnokok Ligájában, egyszer fordult elő, hogy nem jutott oda. A Bukarest viszont 6-7-8, nem tudom, sok év után tér vissza. Kicsit magyar szemüvegen keresztül nézve, ugye Faluvégi Dorottya már most a klub játékosa, ellenben ugye hosszú sérülés után lábadozik, nagyon ki van már éhezve, hogy ott lehessen. Kucora Csenge ugye csatlakozik majd ehhez a Bukaresthez. Mit jelent ez a magyar női kézilabda szempontjából?
Hát nekem ez meglepetés volt, főleg a Csenge, hogy elment, de kevés lehetőséget kapott. Tehát amit televízióban lehetett látni az ő német meccseiről, meglepően keveset játszott a Csenge. Én talán már mondtam is előtte, hogy amikor én az edzője voltam 17 éves korában, akkor azt mondtam, hogy a legnagyobb magyar tehetség. Tehát végül is még mindig nem futotta be ezt a pályát, ami benne van, és én úgy gondolom,
hogy... Ez Bukarestben kijöhet belőle?
Szerintem igen. Szerintem most, tehát több lehetőséget nem látok. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy most neki ott mindenképpen robbantani kell, de hogyha itt nem, akkor sajnos akkor valószínű, hogy hasonló pályára léphet, mint Háfra Noémi, aki nagyon szerencsétlenül váltok klubokat, és meg se közölíti azt a teljesítményt, vagy ezt a formáját, amit valamikor a Ferencvárosban nyújtott. Tehát valamikor már a játékosnak is elmérzően bizalma, meg a top csapatok se fogják keresni azokat a játékosokat, akik nem teljesítenek. Vissza lehet nyúlni most megint a Bodó Ricsihez, meg a Szeged, meg a Gottfriedsonhoz. Tehát egyszerűen egy jó játékos, aki jól meg van fizetve, jó van menedzselve, egyszerűen elvárják a jó teljesítményt. Hosszú távon nincs bocsánat.
Mit szólunk Albek Anna teljesítményéhez? Az, amit Majonád a visszavágó művelt vele, az szerintem ugyanolyan megalázó, mint amit Szemerei Zsófival művelt a legutóbbi Final Four-ban.
Az nevetséges.
Hogy 20 percig melegítette a pad mögött, az elképesztő. Ellenben az érdi mérkőzésen megmutatta. Én azt mondtam ott akkor, hogy nagyon szeretem, nagyon imádom piros-fehér-zöldben, de a fene vigyel, hogy egyébként pont akkor kellett úgy sülnie a kezének, hogy 6-ból 6 lövés, föntre, lentre, egyenesbe, visszába, minden irányból.
És 3 gólpassz beállónak.
Hát valami elképesztően nagyot játszott. Mit szólunk Albek Annához?
Péternek adom át a szót, mert előbb erről beszéltünk.
Igen, fantasztikus. Igen. Fantasztikus teljesítmény nyújtott, és egyszerűen érthetetlen. Tehát ha nem volt sérült, de ha sérült, akkor nem melegít 20 percet a padon.
Nem volt sérült.
Azért mondom, de hogyha...
Ezt pontosan az... tudom, mert ott voltam is.
Igen, de egyszerűen érthetetlen. Szóval nem is értem ezt az edzői filozófiát, vagy magatartást, hogy...
Hát de Majonád megcsinálta ezt Szemereivel a tavalyi Final Four-ban, hogy egy percet nem engedte játszani. Ellenben hallgassuk meg nagyon röviden Albek Annát, hogy számára mit jelent, hogy ő első bározó lesz a 4-es döntő.
El is bőgtem magam egyből, vagy hát már az utolsó 3 percet küzdöttem azzal, hogy a könnyeimet tartsam vissza, mert ezért dolgoztam egész évben is. Az egész csapat szerintem megérdemelte, amennyi munkát beletettünk, és amennyit izzadunk el minden nap. Én tényleg befogadatlan még jelenleg, de igazából ez egy kiskori álmom, és ez most beteljesült, szóval nagyon várom, hogy Budapesten lejátsszuk ezt a Final Four-t.
Hát én nem tudom, tehát ráz a hideg, pedig az interjút én készítettem vele, én álltam ott lenne a pályaszínen, láttam a könnyeket a tekintetében, hallatszik a hangján, de tényleg, tehát amikor megkérdezik, hogy miért csinálod, ennél, ez 20 másodperces részlet volt, ennél jobban nem adja vissza semmi, hogy miért csinálod.
Hát, igen,
végül... És ezt nem lehet szimulálni. Nem ő, hanem az élet más területén, tehát nem sok területén lehet ezt ugyanígy. Igen, érzéseket kiváltat.
Igen, és hát ha mondtad ezt a piros-fehér zöld messzet, akkor vegyük ebből az aspektusból, hogy bízunk benne, hogy a magyar női válogatott fog ebből meg profitálni, hogy Albek
Anna. Igen, a két Petrának mondtam, Simonnak szomorú volt meccben, hogy mondom, én azt látom, hogy a két 38-as, de jó, hogy mind a kettő a miénk, mert hogy lesz majd decemberben EB, ahol jó lenne, meg akkor ezek szerint van két nagyon jó balkezesünk, még akkor is, hogyha Kluiber Katrinnak most éppen nem a legfényesebb, vagy nem a legszebben ragyog a csillaga, de azért tehát minimum számításba kell venni. Szóval, hogy nem tűnik ez rossznak. Jó kapusaink, a Bödebíró Blankával, Szemerei Zsófival, ha már fiúknál nem volt idő a válogatottra, jelzem nektek, hogy a lányoknál se lesz, mert elfogyott minden létező időnk, de ugye ezeket így végig sorolva, kucora csenge most, hogy megy a Bukarestbe, tehát hogy azért ez így jól néz ki, mert hogy a fiúknál is, meg a lányoknál is a következő világesemények már részben, nem is annyira részben az olimpiáról szólnak. Majd ugye ez ezért ilyen fontos.
De azért hagyd tegyek hozzá annyi az Annácskának teljesítményre, hogy várjuk a folytatást. Tehát egy fecske, tehát ez, tehát látszik, hogy tud
kézzel. Pici nyomást azért rögtön helyeztél rá egy ilyen.
De nem.
Péter, értem, teljesen igazad van, tehát konstansan legyen jó.
Így van, pontosan, tehát fantasztikusan játszott, lőtt 6 gólt, de eddig ő volt az ismeretlen katona, mert hogyha azt mondod a mérkőzés elején mondjuk a Fradinak, hogy ki az, akit hagyjunk lőni, vagy ki az, aki nem menjünk ki 10 métert támadni, akkor az valószínűleg azt mondják, hogy a Annácskára, mert ő esetleg elrontja, nincs olyan rutinja, nincs olyan tapasztalata. Én nagyon-nagyon várom, hogy ezt a teljesítményt közelítse meg, illetve ismételje meg, vagy szárnyalja túl a válogatottba is.
Stúdiónk vendége nem az ismeretlen katona volt, hanem a legismertebb férfi, vagy az egyik legismertebb köszönöm magyar szépen férfi katona, Kovács Péter, illetve egy szintén ismert férfi katona, de talán itt a magasságbeli különbség, meg az elért különbséget nem veszi zokon, hogyha így mondom. Köszönöm szépen. Rosta István. Na, itt a katonai hasonlat után nevezzük nevén a gyereket Rosta Istvánnak és Kovács Péternek. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok. Csináljunk ebből rendszert. Igaz, hogy úgy röppent el ez az egy óra, ha éppen még kettő elrendelkezésünkre sem hiszem, hogy gondot okozott volna, és akkor is egy csomó mindent tudtunk volna még megbeszélni. 15 óra 59 perc a pontos idő. Egy rövid zenét követően jön a Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. For grace, it's a beautiful day. Sky falls, you feel that it's a beautiful day. So let it get away on the road. But you got no destination in the mind. In the maze of her imagination. Your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Clearing the sea out.
See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél. Kezdjük a Nemzeti Sportkört a stúdióban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm hölgyeki az elsőbség Kovács Erikát. Szia, erre köszi, hogy itt vagy velünk, illetve Székely Dávidot, valamint Gergelics Józsefet, uraim, szintén köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Csapjunk is bele, bár labdarúgást írt itt a szerkesztő kollégina leginkább az első helyre, de mivel kézilabdás óránk volt, kíváncsi vagyok a véleményetekre a Győr hegemóniájáról, vagy jelen helyzetéről. Kerestünk egy jelzőt, a fantasztikus, a csodálatos, a nem tudom, nincs olyan, hogy űrkézilabda, mert az űrben nem kézilabdáznak, de hogy tehát valamilyen nagyon...
Valaki szerint van. Mindegy.
Oké, de hogy...
Csak hogy...
Igen, de hogy tehát valami jelzőt segítsetek már.
Domináns.
De az visszaadja, hogy miért? Tehát azért egy ilyen brutális kivégzés, amit műveltek a negyeddöntő visszavágó, a domináns, az visszaadja?
Szerintem az egyik legerősebb jelző. Én legalábbis nagyon szerettem, tehát, hogy ellentmondást nem tűrő.
Ellentmondást nem tűrő, nagyon jó. Era, amíg gondolkozol, Dávid, hát ha neked van...
Nyilván boxban van egy olyan kifejezés, hogy vitathatatlan, amikor az összes övet valaki birtokolja egy súlycsoportban, szerintem ez egy vitathatatlan kérdés. Más kérdés, hogy az ország pulzusát akár egyel is magasabbra emelje mindez, mert szerintem nem.
Majd én ezért nem találok jelzőt.
Majd a döntő komolyan. Esetleg, de jelen pillanatban ott tartunk, hogy már annyira alap. Tehát ahogy fel kell a nap, nagyjából annyira egyértelmű, hogy Győr ott tart, és tudom, hogy ez nagyon bántó a játékosoknak, szakmai stábnak, mindenkinek, aki azért dolgozik nap, mint nap, hogy így legyen, mert ez nem magától értetődő, mert nem véletlen, ami történik, de ettől még tényleg olyan az ember érzése, hogy az ég kék, a fű zöld, a Győr meg megnyeri a női BL-t. Nem nagyon gondolnám azt, hogy ez idén is másként lenne. Ebből a szempontból kicsit egysíkú, és én nagyon emlékszem arra, de szerintem itt mindenki, amikor először megnyerte, hogy az mennyire hosszú és gyötrelmes, fáradtságos évtized után, vagy évtizedek után jött össze.
Hát 8, vagy azt hiszem 8 nemzetközi bukott döntő
volt. Én kivoltam az egyiken egyébként Podgoricában, amikor Görbic úgy vette át a díjat, hogy zokogott, mármint hogy a egyéni legjobbnak, vagy gólkirálynak járó címet, és zokogott Podgoricában, azon pontként voltam. Sose fogom elfelejteni, mert ott se sokon múlott, és hát valami az, nagyon sokáig nem tudták átkörni.
Azóta idegenben akkor még volt az idegenben lőtt több gólszabály, és akkor úgy vesztettek.
Bocsánat, tényleg csak egy ilyen személyes megjegyzés, hogy emlékszem, hogy ment a döntő, és már látszott, hogy nem lesz meg, és egyébként a City akkor lett először bajnok, és akkor ott sok újságíró nézte a Premier League utolsó fordulóját is, amikor
a
Manchester City még az Aguero.
Aztán akarom, hogy Podgoricán ezt néztétek.
De ott több laptopon is ment. Egyébként nem az enyémben, mert egyébként nem vagyok az angol foci nagy szerelmes, csak hogy annyira megvan a maga dátum, hogy ez
hát
akkor volt.
A kollégákat belőtted a busz elé, magadat kimentem.
Nem, egyébként más ezt meg,
csak magyar
a Dávid, küldjünk-e például MT tudósított bármilyen külföldi eseményre, akkor itt a válasz tök fölösleges.
Még szeretném mondani, hogy én nem vagyok az angol futban nagy szerelmes, csak megvan bennem,
hogy... De ez maradt meg, hogy a Cityt néztétek.
Hogy ez arra dátumra esik, de egyébként a sokkalban megmaradt, hogy micsoda dráma volt, és a Görbicet ott rettenetesen sajnáltam, hogy
még mikor egyszer ér. Dráma volt, de nem azt nézték a legtöbben,
hanem a... másik is dráma volt egyébként.
Ebben az esetben, ha már minden áron át akartuk vezetni a labdarúgást, akkor na, fussunk neki ennek a ma esti PSG Bayern BL elődöntő első felvonásnak, hiszen ugye mégis a mai nap legnagyobb izgalommal vár sportesemény az Esztergom Fradi női kézilabda meccs után majd ez a Párizs
Barca. Azt hittem neked ez a sportkör.
Ne, természetesen, de rengeteg más egyéb tennivalóra is kell koncentrálni, de tényleg viccet félretéve előrehozott döntő, hogyha ezt így vezetjük föl, lehet mondani erre a Párizs Bayernre, Dávid?
Szerintem nem, mert egy meccsen bármi előfordulhat, és főleg, hogy én az Atletico-t várom a döntőbe, a másik ágról, így szerintem nem az. Nyilván, hogyha a két legjobb csapatát keressük az egész szezonnak a Bajnokok Ligájában, akkor egyértelműen a Paris Saint-Germainről és a Bayern Münchenről beszélünk, ez nem is lehet kérdés, de azért a Simeone stílust ismerve, oké, nem lesz egyszer az Arsenallal szemben sem, de én nem lennék meglepve, hogyha ebből egy Atletico döntő, és ott aztán utána bármi előfordulhatna.
Nem a Real lesz az Atletico ellenfele, úgyhogy...
Már több esély.
Igen. Erra?
Én nem szeretem ezt az előrehozott döntőt, mert ez nem döntő, elődöntő, meg egyébként ezen az ágon lehet, hogy lett volna több olyan, vagy másik olyan összecsapás is, amire mondhattuk volna korábban. Most az más kérdés, hogy milyen játékot hozott, meg mi lett a vége, de hogy ezt a jelzőszerkezetet, ezt elpufogtathattuk volna akkor is. Én kíváncsi vagyok erre a mai mérkőzés, azt nem mondom, hogy első perctől az utolsóig végig fogom nézni, de tényleg kíváncsi vagyok. Én éveken keresztül egyszerűen nem tudtam a Párizs nemhogy szurkolni, hanem egyszerűen nem tudtam szeretni azt a játékot, amit játszanak. Ez egy picit változott, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a két stílus az
fog. Teljesen két stílus egyébként? Két különböző stílus? Mert azért a szurkolók nagyon abba az irányba skatujázták be ezt a meccset, hogy itt mondjuk a sportfogadó közösség ilyen rengeteg gólt vár ettől a meccsről, amiben egyáltalán nem vagyok biztos egyébként, hogy egy BL elődöntőben majd itt nem tudom, 2-3 vagy 3-2 lesz a végeredmény.
Szerintem az akkor lesz jó meccs, hogyha a PSG is tud viszonylag sok gólt rúgni, mert a Bayern fog, ebben majdnem biztos vagyok.
Hát brutál, amit művelnek egyébként.
Tehát, hogy most a hétvégén lehet is, mondani, hogy a német bajnokság nem olyan telített, mint mondjuk egy angol, de hát azért nem véletlenül, hogy soha ennyi gólt nem rúgott a német bajnokságban, amikor ugyanezek voltak az ellenfelek.
Hát meg utcákterek bajnokságban is azért három gólos hátrányból, ha vissza kell
kapnak
jönni.
Egy hármast az első fél időben, azt rúgnak egy négyest a másodikba. Ez a Bayern egészen elképesztő, hogyha tippelnem kéne, akkor én azt mondanám, hogy triplázni fog, de abban nagyon egyetértek a Dáviddal. Szeretem egy kicsit a sorszerűségeket, és valamiért nekem itt meg a Chelsea párhuzam ugrik be, hogy a Chelsea nagyon sokáig ott volt a tűz közelben, még a Drogba féle csapattal. Amikor igazán jó volt, akkor sose jött nekik össze, buktak el döntőt, azt hiszem a United-del
szemben. 2008, igen, akkor igen. Csúszott el a...
És aztán, amikor nagyon-nagyon gyenge szezonjuk volt, és ez a generáció már leáldozóban volt, na akkor nyerték meg. És valahol én az Atletico Madridnál érzem ezt, hogy még ez önmagukhoz képest is egy gyengébb szezon. Tehát, hogy most volt négy sorozatban elszenvedett vereségük a bajnokságban, elbukták a spanyol kupa döntőt egy Real Sociedad ellen.
Egy győztes meccsel ott vannak most,
és ezt akartam mondani, hogy valahogy érni, annyira sorszerű lenne, hogy Simeonéval most, amikor talán nem is ez a legjobb Atlético Madrid, most érnének révbe, és erre egyébként látok esélyt, tehát én is azt gondolom, hogy az Atlétikónak egyébként szerintem jobb esélye lenne bármelyik ellen, mert sokkal jobban el tudja rontani a másik csapatnak a játékát, ami a Simeone csapatnak a egyik ismérve. Azt gondolom, hogy ez szerint is van kialakítva az a keret. Ők erre koncentrálnak, amíg az Arsenalnak azért ott más címekért is küzd, de hát ott, ahogy szoktam mondani, hogy a klub DNS-ében nem a győzelem van benne, és ez ebben a szezonban is úgy tűnik, hogy
az angol bajnokság Rómája?
Igen, mint ezt már hallottad volna, nem?
Ezt mondta pénteken egy AS Róma szurkoló. Ugye?
Igen, meg volt itt egy Arsenal szurkoló is abban a székben, ahol te ülsz, és akkor emlegette ezt, hogy van valaki, akivel egymást szokták ezzel frocizni.
Ja, hogy Kis Tamás.
Igen, körülírtuk Kis
Tamit. Nem csak én mellette ültem, mikor a Rómát kvázi szitta.
Igen.
Igen, de hát látod, milyen jól viseli. Era, mit szólsz, vagy mit mondasz a másik párosításra, ha már itt szóba került, és egy picit átevesztünk oda?
Hát ez nehéz kérdés. Igazából nem túl sok kapcsolódási pont, nem tudok felidézni egyik csapattól se. Én olyan meccset nyilván van, amelyikhez úgy nagyon, tehát, hogy de ezzel egyetértek, hogy Madrid, München, én ezt tippelem a döntőre, tehát, hogy két embetűs város csapatai lesznek bent. Az egy picit, hogy kell ezt mondani, ha már jelzőket keresel, az egy kicsit kevésbé hype-olt meccs az a holnapi, hiába az elődöntő az, de bocsánat, ez nem magyar szó, de hogy
lesajnált, kevésbé. Az ehhez képest lesajnált.
Hát a maihoz, mert hát ugye mindenki mondom, azt mondja, igen, hogy a mai igen, az a sztár meccs, vagy a nagy meccs.
Nem véletlenül kérdeztem, hogy
de simán lehet, hogy a holnapi például sokkal jobb lesz.
Igen?
Dávidot se jutott, hogy a fociban szerintem bármi
mesztő. Hány meg átletik a meccset?
Nem tudhatod mégsem, hogy mit fog hozni.
Hát azért sejtem.
Hát oké, de azt tudod? Tehát ez nem 100%.
Tényleg nem. 95. Tehát tényleg, bocs, tehát az Arsenal játéka,
ez így van.
Az nem a Berkán féle Arsenal játéka, ez van, de nem is az Henry féle.
Elsülhet a kapanyér, mindig elsülhet.
Jó.
Hát azért azt az 5%-ot adjuk már meg, hogy esetleg az egy jó meccs lesz. Nem lesz, de adjuk meg annak.
Jó.
Megadtuk az 5%-ot, én most ezt a Gordiusi csomót átvágom, ellenben, ha már az Arzenát említetted, és nem is az Henry, vagy nem is a Berkán féle csapat, de valahogy ez a fő, és megint nem a legjobb kifejezés, de nekem ez jut elsőre eszembe, ez a fő lúzer. Tehát, hogy megint miért van az, hogy az Arzenáról, mire eljutunk oda, amikor a szezon legfontosabb szakasza jön, ez a csapat BL elődöntőt játszik, ez a csapat még ott van, az angol bajnokságban még messze nem dőlt el a sorsa, de már mindenki eltemette őket minden létező fronton. Miért?
Szerintem az hiba, hogy eltemették, mert az egyetlen...
De érzed te is, ugye ez, Dávid, hogy azért így a közhangulat
az, ja, az pedig... Sőt, azt is érzem, hogy van egyfajta közhangulat az Arsenal ellen jelen pillanatban, hogy ú, de jó lesz, hogyha Arteta megint majd trófea nélkül marad, mert az, aki előveszi a lámpát, és akkor a végén bedugják a konnektorba, és világít, és van az a mém, hogy Mareskát kirúgták, pedig nyert két trófeát, egy konferenciáligát, meg egy klubvilágbajnokságot, ez az ember meg itt van 6 éve, és ilyeneket csinál, és tényleg itt a lámpával hadonászik össze-vissza. Abszolút jogos egyébként ez a része. Itt leginkább azért, mert volt egy nagyon nagy, tehát Artetából sütött az a fajta magabiztosság, hogy nagyon jók vagyunk, és ezzel párhuzamosan egy nézhetetlen játék jött ki. Tehát tényleg az jött ki, hogy itt szögletekből, meg pontrugásokból tud az Arsenal jó eredményeket elérni, de hát előtte próbált nagyon sokáig jó játékkal, úgy nem ment. Én most azt mondom, hogy mélységre az Arsenalé a legjobb keret, ezért kellene megnyerni a bajnokságot. Azt is mondom, hogy ha most a hétvégén megnyeri a bajnokit, akkor azért lesz megint 6 pont előnye. Az nem kevés. Onnan a Citynek nagyon nehéz lesz, főleg ha azt hiszik, hogy hány meccset kell úgy összességében gyakorlatilag nyernie a bajnokság, hogy megjön a bajnoki cím. Én azt gondolom, leginkább ezek miatt, a szögletek miatt alakult ki egy ellenérzés az Arsenallal szemben, hogy a góljainak egy igen jelentős részét azt úgy szerezte ebben a szezonban, hogy a szögletnél beívelték az 5 és felesre.
Egy akkora csapatnál cél nem szentesíti az eszközt?
Én azt mondom, hogy ebben a szezonban de, mert annyi ideje vársz arra, hogy bajnok legyél, vagy a klub történetében először megnyerd a Beckett per BL-t, tehát ha ez sikerül, akkor minden elfelejtődik egy pillanat alatt, de az tény és való, tehát ott tartunk, és ez a legdöbbenetesebb az egészben. Én, tehát nekem teljesen mindegy, hogy melyik nyer, de hogy a Manchester Citynek tudnak jobban szurkolni az emberek, annak a Manchester Citynek, amelyel szemben 140 különböző pontban vizsgálódnak jelen pillanatban, hogy hol szekte meg azokat a financiális pénzügyi szabályokat, amiket nem lenne szabad, olyan sok pontban szekte meg a szabályokat, hogy egyszerűen nem tudnak eredményt hirdetni, mert még mindig számolják. Most, tehát ennek a csapatnak szurkolunk jobban, azzal az Arsenallal szemben, amelynél ilyen nincsen, és tényes való, hogy azért brutálisan emelte a keret összegét, értékét, a játékosok minőségét és a klubvezetés, de azért ez tényleg egy nagyon-nagyon furcsa világ, ilyen emberi dolog, csak az a lényeg, ami még van benne, hogy a City játéka, meg Guardiola személyisége szerintem sokkal inkább áll közel nagyon sok mindenkihez, mint az Arteta-féle stílus. És nyilván azt meg szeretik nézni az emberek, mert gyarlók vagyunk, hogyha valaki nagyon magasra el tud bukni, már pedig itt ugye még úgy tűnt az egész február végén, márciusban, amikor a Liga Kupa döntőre készültek, hogy akár mindent is megnyerhet az Arsenal, és mekkora sztori, hogyha utána semmi nem jön össze, már pedig ez is lehet benne most.
Na most ezek után erre egy kicsit fog be a füled. Lesz egyáltalán gól ez az Atletico Arsenal első mérkőzése? Mert hogy az alapján, amit Dávid lefestett az Atletico játék, vagy az Arsenal játékáról egy picit részletesebben, nem feltétlenül az derül ki, hogy minden áron, hogy is mondjam, már az első meccsen nagyon komoly lépéseket tennének. Nyilván, ha lesz szöglet vagy szabadrugás, hogyha nagyon csak ebbe az irányba akarom vinni a dolgot, akkor oké. Tehát az Atletico is, azt hiszem te magad mondta, Gyöci, hogy tudja elrontani az ellenfélnek a játékát. Így áll össze a kép, hogy miért csodálkozott rá Dávid ugye az előbb, amikor erre azt találtam mondani, hogy ez lehet, hogy jó meccs lesz. Viccen kívül kérdezem, hogy mi lesz ebben
jobb meccs lesz.
Milyen szépséget találhatunk ebben, vagy tényleg így előzetesen mi jár a fejedben ezzel kapcsolatban, hogy milyen meccs lesz ez, mert azon túl, hogy
harcos.
Most így...
ha már jelzőket keresünk, ez egy harcos meccs lesz, fizikális meccs lesz, tehát hogy fizikálisan lesz megterhelő mind a játékosoknak, megkeresni fogják ezeket a párharcokat. Azt nem mondom, hogy 0-0 lesz, mert azért mind a két csapatban játszanak klasszisok, és sokszor elég egy-egy villanás, de itt az első meccsen kifejezetten kevés kockázatot várok a csapatoktól. A visszavágó lehet annyival jobb, mert ott ugye többször van olyan helyzet, vagy többször lehet olyan helyzet, hogy valamelyik csapatnak nem jó az eredmény, neki majd muszáj lesz kockáztatni. Kettő gólnál nem várok többet, tehát egy ilyen...
A teljes meccse, vagy a teljes párharcban?
0-0, 1-0, ilyesmi. Nem, a visszavágó, várjuk meg az első meccs eredményét, a visszavágó az lehet teljesen más.
Mennyire? Ki szabad indulni abból, hogy a Sporting ellen mi volt? Mert a Sporting ellen...
Nem, én ezeket nem szeretem, az egy másik csapat, másik párharc.
Semmilyen szinten nem mutat irányt, hogy az idegenbeli vékony soványka győzelem után egy teljesen értékelhetetlen közönség számára egyáltalán nem vonzó visszavágó jött?
Hát de ez még csak az első meccs lehet, hogy abból a meccsből én nem indulnék ki, nézzük meg, hogy ennek mi lesz az eredménye, és abból már lehet következtetéseket levonni a visszavágóra, de én is azt várom, hogy kevés helyzet lesz, fizikális és nagy küzdőszellem, fizikális párharcok, én erre számítok.
Kicsit előre nézve, bármelyik csapat is jut be innen a Párizs-Bayern párosításból, a PSG-Bayern München párosításból, ugye a budapesti döntő egyik résztvevője lesz. Mondjuk egy Bayern Atletico, amit azt hiszem Dávid vetett föl.
Én Erika, is most mondtam, hogy MM a két embertős.
Elnézést kérek, akkor amit mindketten felvetettetek, bocsáss meg, hogy nem figyeltem.
Ez jó lenne, nem?
Na igen, hogy ez milyen? Most egy kicsit ilyen olyan szemüvegen keresztül is nézve a dolgokat. Erika?
Hát sokat én a négy csapat, igen, köszönöm szépen, én ezen gondolkoztam, amikor a Pesti döntő, mert ugye én végig azt mondtam, hogy de jó lenne, nyilván mindannyian ezt mondtuk, lenne a magyar résztvevője. Szóval a négy csapatból én azt gondolom, hogy a Münchennek van, nyilván van a többinek is, de hogy a Münchennek van az a szurkolótábola, vagy tehát amelyik úgy közel is van a szívemhez is, vagy hát
ugye... Ez itthon is egy népszerű csapat. Így,
erre gondoltam, hogy igen, tehát hogy talán...
Bocsánat. Miért fontos, hogy itthon melyik csapat népszerű?
Nem fontos egyáltalán?
Dehogy.
Szerintem se egyébként, mert...
Ez egy bajnokok ligája
döntő. Egy Atletico PSG döntőnél is ugyanaz a...
Egyébként Atleticónak az
PSG
egyik legjobb
csapata. PSG Európa legjobb csapata jelen pillanatban.
Igen. Az Atleticónak meg egyébként nagyon jó. A spanyol szintén is egy nagyon jó szurkoló tábora van, nagyon lelkes.
De olyanokat, ha már vitamin sor, akkor
ma kötekszik
vele. Érzem, de hogy tényleg...
Ma már másodjára számolom.
Én kevésbé gondolom azt, hogy tűzbe hozza az embereket.
Mert téged, magadat sem. És ebből a szempontból én is ugyanígy gondolkoztam, de
akkor
látod,
hogy...
Akkor
most négyen vagyunk, és akkor kettőre módot.
Szerintem az...
Nem reprezentatív, de...
De például a szurkolói zóna, mert olyanok is lesznek, nem? Tehát, hogy... Nem megbántva senkit. Szerintem egy Arzenál PSG meccsen a szurkolói zónában.
De az vitán felül áll, hogy teltház lesz, sőt, még a szurkolói zónában is biztos, hogy lesz
a
élet.
Teltház az
valahogy
okay.
Úgy érzésre, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy csak
nem
a bennem...
Nem fogsz aznap zsizsegni szerintem.
Nem,
én is ezt gondolom.
Egyáltalán.
Én ugyanezt gondolom.
Én értem, hogyha egy Real Atlético döntő van, tudom, hogy már nem lehet, az nem tudom, jobban fölizgatja az embereket. De szerintem nincs, ebben David, nincs jelentőséget. Ez egy BL döntő lesz, ugyanúgy mindenki meg fogja nézni. Ugyanúgy Madridból rengetegen ide jönnek majd jegy nélkül is, tele lesz az összes...
ez már kiderült egy Róma, Róma Szevijjánál, ami hát sokkal kisebb léptékű volt, hogy ellepték Budapestet,
azt
és
azt azért megadod azt az érzést, hogy mi érezhetjük
abszolút,
hogy ez nem minket nem hoz új lázba. Tehát, hogy na,
én ezzel tisztában vagyok, de ettől még lehetnek nagyon jó sztorik.
Van különbség, hogy most egy Bayern München, vagy egy Paris Saint-Germain jut be az egyik oldalról?
Nekem, hogy mekkora kedvel... Igen, van. Nekem van.
Én erre mondom, hogy mindenképpen lesznek jó sztorik, tehát ha PSG-be jut, akkor azért címvédés lehet, az Real Madridon kívül még senkinek nem sikerült, tehát olyan nagyon jó sztorik lesznek, én egyébként nagyon várom. Teljesen mindegy,
hogy de jó, hogy mondod ezt, egyébként nem is tudtam, hogy mibe kapaszkodjak, hogy mi az, de ez
a... Már megcsinált előre a statisztikákat,
amikor... Végre nem csak elállom lehessen elmondani a címvédést, ez önmagában
nem
már
jó sztorik lesznek, tehát hogy én is azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy a négyből melyik kettő jut be, nagyon jó sztorik lesznek, egyébként nagyon nagy felhajtást lesz, ugyanúgy tele lesz a város, tehát ilyen szempontból mindegy, de azt elfogadom, hogy értem, hogyha egy Real Barca döntő lett volna, értem, hogy az emberek úgy jobban zsizsegnek rá, de amúgy egyébként szerintem ugyanúgy tele lesz Budapest, tehát hogy mégse lesz különbség.
No, jönnek tehát a Bajnokok Ligája elődöntői a ma esti párosításban, Paris Saint-Germain, Bayern München, holnap pedig Atletico Madrid, Arsenal mérkőzések jönnek majd. Az következő napok alapvető beszéd témája, vagy a legfontosabb beszéd témája természetesen az a két mérkőzés, illetve a hozzá kapcsolódó budapesti döntő, de hát azért minket természetesen kiemelten foglalkoztat, hogy mi történik a labdarúgó másodosztályunkban, idehaza a Merkantil Bank Ligában. Gergerics József teljesen érzelmektől sem mentesen tud egy picit arról mesélni, de viccen kívül azt szeretném kérdezni, hogy mi történik az elmúlt hetekben a Honvéddal. Itt egy-két vereség, váratlan vereség, vagy éppen a kupa elődöntőben a 93. percben már úgy tűnik, hogy kupadöntő, aztán még sincs kupadöntő, tehát hogy a feljutás az szinte biztos, sőt gyakorlatban nem dőlt még csak el, de jóformán eldőlt, viszont tényleg van bármi olyan, ami problémát jelentett az elmúlt, nem tudom én, egy hónap teljesítménye alapján?
Mielőtt megszól az Arzenát mintázzátok?
Nem. Tehát ez már a feljutás meg lesz a Honvédnak. Igazániból én, amit éreztem egész tavasz a Kispesten, hogy túl nagy volt már az előny, és én azt éreztem, hogy a Honvéd igazániból csak a kupa meccsekre tudott felpörögni. Én azért elég sok mérkőzését láttam élőben, és a két messze kimagasztóan a legjobb tavaszi meccs, az a két kupa meccs volt. És én ennyiből örültem a Zalaegerszeg elleni meccsnek, hogy ott kicsit igazolva láttam azt, amit én itt többször elmondtam a sportkörben is, hogy szerintem 12 pontos előnybe elmennek Kozermislenybe, és úgy nagyon nehéz volt arra felpörögniük. Nyilván szurkoló joggal mondja, hogy de kell, mert miért nem jutnak föl, miért nem harcolnak a bajnoki címért, de én azt láttam, hogy a Honvéd a 100%-osan a kupa döntő került prioritás, vagy lett prioritás a tavaszi szezonban. Én meg a Soroksár elleni meccsre a mostanira rátérve, én egészen biztos voltam benne, hogy egy ekkora csalódás után, hogy pontosan ez a prioritásként kezelt cél nem jött össze, ráadásul elég drámai körülmények között nem jött össze, hogy ez hatással lesz a teljesítményre, legalább egy fordulóra. A tippem az volt a meccsre, hogy vagy egy ilyen kinkes erves 0-0, tehát egy nagyon enervált meccsen egy 0-0, többnyire ez lett a 70. perctől játszott elfogadhatóan szerintem a Kispest, vagy éreztette a nagyobb játéktudását, vagy találnak egy gólt és nyernek 1-0-ra, mert éppen elég lesz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem kell sokat várni már a kispestieknek a feljutásra, ugyanis mennek Szegedre, a Szeged 4 forduló alatt 1 pontot szerzett, tehát szerintem Szegeden győzni fog a Kispest, is fel fog jutni, aztán lesz ugye egy Kispest Vasas, az majd hogy nem a bajnoki címről dönt, de annak egyébként túl nagy jelentősége nincs.
Nagy Miklós mondta, most pont az M4 Sporton, azt hiszem az M4 Sporton kaptam el tegnap, hogy ők
a bajnoki... M1-nek nyilatkozott, de M4 Sport, igen.
Hogy a bajnoki címért mennek, tehát hogy ők evés közben most megjött az étvágy, bár egyébként ha én rossz indulatú lennék, nekem így fel rémlett rögtön a Vasas BVSC meccs, ahol hogy nem vendéggyőzelem született, és aztán utána Fehérváron sikerült ünnepelni, hogy idegenben azért mégiscsak édesebb ez, amikor utána haza lehet buszozni, meg lehet állni egy csomó benzinkúton, de aztán lehet, hogy ez csak a kis ördög mondatja velem.
Vagy az emlékeid, hogy ilyenekben átértél.
Mit akarsz ezzel sugalni?
Hát, szerintem mit akarok?
Én nem akarok elmondani, hogy mire gondolhatsz, mert nem akarok belegondolni, hogy egyáltalán felvetődik a fejedben.
Hát de most, ha őszintén reálisan akarunk dolgokat nézni, azért egy Vasas BVSC párosításnál, úgyhogy a BVSC-nek jó, hogy pontokat tud szerezni most, hogy nem a Soroksárnak is jó volt ez, hogy pontokat. Ez a mindenki boldog, hiszen a feljutás már megvan, de mondom, lehet csak a kis ördög.
Szerintem a kis ördög, én ezt visszautasítom.
Túl hangosan beszélget bennem a kis ördög, jó?
Nem, figyelj, a BVSC rugott két iszonyat nagy gólt.
A Cserny Kornéli az különösen nagy gólt. Nem akarom tőlük elvenni, csak azért mondom, hogy olyan furcsa egybeeséseket véltem felfedezni.
Én meg pont erről beszéltem, hogy ekkora előnynél vannak ilyen meccsek, amikor nem tud rá úgy felpörögni, van még egy csomó esélyed, ilyen van, ez sajnos egy emberi tulajdonság. A szurkolókat ez egyébként rettenetesen bántja, én ezt tudom, de ettől
nézd meg, van ilyen. Talán hangyát mutattuk a végén közeliben. Azért úgy nem akadsz ki, hogyha az történik, amire csak és kizárólag te gondolsz ebben a társaságban.
Nem mondtam, hogy egyébként, de nagyon sokan, sok erős lépést tettek, vagy nagy lépést tettek ebbe az irányba, de fogadjam akkor rá ezt, amit Jóci mondta, hogy kevésbé tudtak felpörögni rá, és akkor is még mindig benne lehet az, hogy a kis ördög, aki bennem van, akkor részben úgy érzi, hogy igaza van.
És azért az utolsó 20 percben látszott, hogy a Honvéd nyerni
akar. Egyértelmű, de hát a Vasason se éreztem a BVSC ellen egyébként, csak valahogy a két egymás követő végeredmény úgy, hogy...
Csak ennek olyan pusztán attól kinyílik a bicska zsebembe, hogy ezt mondod. Nem, hogy a játékosok azt érzik, hogy nem pörögnek fel. Hát, bocsánat, hadd legyek már ilyen nagyon egyszerű, hétköznapi parasztasszony, hogy nem ez a dolguk, már ne haragudjatok. Tehát mi az, hogy egy héttel a elvesztett kupa elődöntő után, hát most jött ki rajtuk. Tehát, hogy értem.
És mondom, a szurkolókat ettől ez még bosszantott.
Mindent csak a feljutás a tét.
De azt meg tudod, hogy meg lesz.
És hát, ha nem lesz meg?
Hogy ne lenne meg? Hát meg lesz.
Jó, okay.
Hát ha nem lesz meg, akkor ott fejek fognak hullni.
Amúgy egyébként, bocs, szerintem az, hogy fél percre vagy a Puskástól, az igenis benned van 5 nappal később, meg az odáig vezető munkában minden egyes nap, hogy basszus, ez nagyon-nagyon közel volt, és pár éve voltunk kupadöntőben 2020-ban 10 000 ember előtt a Covid miatt, de most egy Fradi Honvéd lenne, telt ház előtt élet. A legtöbb játékosnak élete meccse.
Abban nincs összefüggés, hogyha a Kozár Mistenyre nem tudsz felpörögni, akkor valahol törvényszerű, vagy ha nem is törvényszerű, de a futballistenek megbüntetik azt, hogy a 93. percben jön az Alaegerszeg, és talál egy gólt.
Szerintem nem, mert NB2-es csapat vagy, és NB1-es dobogóért küzdő csapattal játszol.
És egyébként ott is, hogy milyen gólt, tehát az nem mindig akad be így, és ilyen nüanszokon múlott. Én kim voltam, és én akkor is elmondtam, hogy ez egy fantasztika, egy futballünnepe volt, mind a két elődöntő szerintem, tehát én örülök, hogy azt élőben láthattam azt a gólt, élményszámba ment, utána volt egy dráma, a hosszabbítás, tehát ezek jó meccsek voltak, és igenis megviseli az embert, ha így kap ki. Lehet, hogyha kikap simán 3-0 a Honvéd, azt kevésbé viselte volna meg, de így biztos, hogy ez nyomot hagyott bennük. Mondom, ez ment a meccs, majd hát volt egy felső kapufa, de hogy majd csak talán, és akkor nem találta a gólt, és a 70. perctől jött a nyomás, de ott meg nem mentek be a helyzetek. Tehát, hogy ilyen van ez, szerintem meg kell fogadni, tehát, hogy nem hiszem el, hogy titeket nem volt olyan, hogy valami történik veletek, és talán nem tudtok olyan teljesítmény nyújtani, mert egyszerűen mentálisan van egy békjó. Tehát veletek sose volt, én kérdezem.
De mi egy ember vagyunk, ők meg egy csapat. Hát tehát, hogy ez csak ezzel 10
emberben van.
Nekem csak ilyen van. Egész életem először.
16 óra 29 perc a pontos időben. Rendezzük akkor a sorokat, hogy ne csak ezt legyen. Kovács Erikával, Székely Dáviddal és Gergelyics Józseffel. Hamarosan innen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A brazil Éder Militão nem lehet ott a VB-n, jó szamóca termés várható, marad a változékony idő eső nélkül. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a Rotterdami Világkupa Divízió 1-es tornájára utazó 16 fős keretét, amelyben 11 Európa-bajnoki ezüstérmes és 4 újonc, Alak Szakinga, Hetzel Adrien, Lendvai Zoé és Horváth Zsófi szerepel. A tornáról a 2-4-es csoport első 2-2 helyezettje résztvevője lesz a Sydneyben rendezendő Világkupa szuperdöntőnek. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a június 11-én kezdődő világbajnokságra enyhíti a sárgalapos eltiltások szabályait. A tervek szerint a VB történetének első 48 csapatos tornáján, mert nem csak a negyeddöntők, hanem a csoportkör után is törlik az addig begyűjtött sárgalapokat. Éder Militao a Real Madrid brazil védője combhajlító izomműtét miatt lemarad a nyári labdarúgó VB-ről. A 28 esztendős hátvéd ballábát meg kellett operálni, a felépülése pedig októberig tart majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tarz Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek, és azt kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli, a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságnak. Bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a román parlamentben Ilie Bolozsán kormánya ellen. A kormánykoalícióból múlt héten kilépett Szociáldemokrata párt és a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által előterjesztett dokumentumot a két kamarás parlament törvényhozóinak több mint fele írta alá. Megépült a világ legnagyobb autószállító hajója. A 14 emeletes járművet egy kínai cég építette. A Glovis Leader névre keresztelt hajón csaknem 11 ezer különböző méretű autó fér el, az elektromos járművektől a teherautókig. A 230 méter hosszú és 40 méter széles hajó dízel és LNG meghajtással is működik, és megfelel a legújabb kibocsátási előírásoknak. Május 4-én kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az írásbeliket május 4-e és 22-e között tartják. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből érettségiznek a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Május 5-én a matematika, 6-án a történelem, 7-én az angol, egy nappal később pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Átlagos szamóca termést várható idén, bár a termelterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséget időjárás okoz még gondokat, és a betakarítás sem egyszerű az idény munkások hiánya miatt.
Közlekedés.
Az M4-esen Monornál pihenőhelyet építenek, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aztán az M7-esen a Velencei tónál felújítják a burkolatot. A Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a gomoly felhős napos idő, de holnap néhány fokkal hűvösebb lesz. Kisebb eső zápor a délnyugati határ mentén előfordulhat. Estétől nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a sportkört a stúdióban továbbra is Kovács Erik, a Székely Dávid és Gergelics József. A szünet alatt sem állt meg az élet, ezt azért tudom mondani a hallgatóknak, viszont jött SMS a 0630 55 55 605-ös számra. nem az MB2-es témához, hanem még az előzőhöz szólt hozzá Jatus, aki azt mondja, hogy nem szereti az Arzenált hivatalból, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem derült ki, de a Premier League-nek nagyon jót tenne, ha az Arzenál lenne a bajnok, egyébként pedig kiemlékszik már, hogy a görögök lettek az EB győztesek 2004-ben, amúgy a műsor pedig nagyon jó, köszönjük szépen a pozitív kritikát és a hozzászólást is, vagyis az észrevételt. Jó tenne a Premier League-nek ezen a gondolatmeneten? Tehát ez nem Máltai Szeretetszolgálat intézmény egyébként.
Most meg azért az Arzenál nem az a klasszikus Dávid csapat. Én szoktam szeretni, amikor Dávid... Tehát, hogy én szoktam szeretni, amikor Dávid legyőzi Góliátot, de azért az Arzenát nem nevezném ebbe a kategóriába. Úgyhogy nem tudom, hogy miért tenne jobbat mondjuk az Arzenál sikere, mint mondjuk a City-é.
Ami nekem nagyon-nagyon furcsa, egy félmondat személyes történetet engedjetek meg, illetve a hallgatók is, hogy a fiam 18 éves, és neki, hogyha, de ezt talán már mondtam ebben a körben is, hogyha kimondja azt, hogy Manchester, és nem teszi hozzá
United.
City. City. Tehát annak a generációnak, az ő generációjának már, ha csak annyi hangzik el, hogy Manchester...
Te látod, mennyire a különbség, mert az én lányom 23 éves, és nála meg a United. Én azért mondtam, mert én ebben értem.
12-ben volt ez az Aguero-s, amit ugye kint néztetek.
Ezt már nem mossa le magát.
Tehát azért, azt, ha 18 most, akkor volt 4, innentől kezdve meg értjük, hogy miért, mert ő úgy szocializálódott már, hogy a Manchester City volt előrébb.
Tehát egy óriási hibát, viszont a Chelsea lett a csapata, és mondtam, hogy csapatot csak egyszer választunk, úgyhogy most nagyon jó céltábla. Bár mondjuk én, mint...
Nem a nyarat élvezte.
Anya, hát igen. Sőt, elvittem ősszel, én kis balga, elvittem ősszel Londonban, amikor a Chelsea a Barcelonával játszott. A Chelsea se előtte, se azóta nem tudott senki, nem, hogy 3-0-ra megvenni, gólt se rúgni. Azon a meccsen 3-0. Úgyhogy addig én kaptam, most azóta...
De most engem beavattok, tudom, hogy átérünk. Na. Mondjátok már meg, hogy egy külföldi foci csapatot, egy magyar... Tehát mi alapján választotok, hogy kinek szurkoltok? Nem tudom nálad. Mert engem ez mindig érdekel. Mert az, hogy valaki itthon szurkol Fradinak, az Újpestnek, debreceniként a Debrecennek, szombathelyiként. Azt értem, mert van effektív közös élmény, vagy kimész a meccsekre, de ezt nem bántásból kérdezem, ezt én sosem értem.
Saját. Neked nincs külföldi csapatod erre? Aki prioritás, vagy aki
nincs.
Első? Nincs?
Én akkor tudok, én el tudom mondani, hogy választottam a csapataimat. Ott nagyon sokszor kialakul inkább egy játékoshoz való kötődés, ez nyilván a Róma esetében Francesco Totti, aki a hűség.
Tehát hol van ő már?
Hát jó, de ahogy, mondta Kornél, csapatot egyszer választok, és
mondtam a gyereknek, hogy olyan Isten nincs, hogy egyébként
kitartok.
Igen, tehát hogy mert a mai világ, figyelj, a mai gyerekeknél sem, ez már egy tök ismeretlen fogalom, tehát lehet, hogy elsodorta volna ez, és akkor egyébként a Chelsea után rábökött volna valamelyik másik csapatra, nem tudom, mondtam neki, hogy mondom, nem, csapatot egyszer választunk, ha ezt választottad, mert ott
Isten is... És te nem tudtál ráhatni?
Mason Mount volt a kedvence, a Chelsea, akkor éppen szárnyalt is jó. De én mindent elkövettem, tehát még meg se született, most a hallgatók jelentős része pontosan tudja az én külföldi szimpátiámat, tehát meg se született már volt Barcelona meze, kiakasztva a nem létező kiságya mellé még az első szekrényre, ami a gyerek szobába került, mindene abba az irányba volt terelve, tehát nem... Elhihetett, hogy én tőlem a Chelsea-ről semmi olyat nem hallott, ami miatt ő, de hogyha ő ezt választotta, akkor ezt választotta. Hát most...
Csak mert ahogy akkor egy fél mondatban...
A reálás így csináltad volna?
Már egy fél mondatban, egy személyes történet, hogy ugye mi Újpesten lakunk, a fiam monogramja az, hogy Ute, és hazajött az óvodából, vagy kisiskolából, és akkor volt ez a minden Barcelona volt, de hogy az írószerek meg mindent, és megállt a tévé előtt, és nézte a Barcelona meccset. És odaállt az apja, és előttem van a jelenet, kisfiam, ebben a családban. Ennek a csapatnak nem szurkolunk. És Real Madridnak szurkolunk.
Itt nem volt ilyen diktatúra.
Ezért kérdeztem, hogy nem tudom.
De hát itt lehet, hogy lett volna a virtuljogommal valahol. Lehet, hogy éltem volna, de nem, ez végül is nem következett.
Mert ez engem mindig érdekel.
Amit Jóci mond, és a kérdésedre a válasz, Totti. Annak idején, igen, ő neki Totti, de nekem mondjuk a Stoichkov, Koeman féle, Romário féle 90-es évek elejé Barcelona.
Mert engem ez mindig érdekelt, és most ebből kiindulva az előben meg akartam kérdezni, nem megbántva senkit. Elég sok ismerősöm van, így aki úgy az Arzenálnak szurkol.
Igen, hiszen nyilván elég sok ismerősöd van, aki úgy nőtt föl, A Manchester United igen. volt az a csapat, amelyik állandóan nyerte a bajnokságot, egy kihívója volt, az az Arsenal, amelyik meg űrfocit játszott.
Na, így már értem
és
is.
És akkor elkezdenek szurkolni az Arsenalnak azért, hogy van. Ez minden sportban.
Na, most azt mondta, kézilabda is van. Azt
mondom, van olyan, aki szerint van, nem én voltam, én csak idézem, és szerintem van, meg kiváló
csak kommentátornak tartom. Csak hogy én ezt tényleg úgy szeretném megérteni, hogy mi alapján.
Mondom, szerintem ezt. Értem. Hát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy gyerekként, vagy az életed egy bizonyos szakaszában van egy olyan csapat, amelyiknek azért kezdesz el szurkolni, mert mondjuk nem annyira sikeres. Én például ilyen voltam gyerekként is, hogy mindig a kisebbnek a
Dávid
esélyesnek szurkoltam.
Hogy egyet. Egyet, amelyiknek szurkoltál gyerekként.
Például nekem az Ajax-Milán döntő, az tipikusan az volt, hogy én ott az Ajaxnak szurkoltam, mert a sok kicsi a nagy Milánnal szemben.
Az öcsém így lett Milános, de ők legalább kitart az elve mellett 94-ben.
Szegény,
94-ben szegény, csak hogy szívhassa a véremet, és akkor ki se látszott a földből, de csak azért, hogy nehogy nekem legyen igazam. Cserébe kitart, és egyébként most úgy él, hogy nem messze Milánótól, tehát bérletes a mai napig. Úgyhogy tényleg olyan brutális módon vitte ezt végig, hogy ez valami elképesztő, de csak hogy vissza vagy egy igazolás, hogy tényleg van ilyen, aki ez alapján választ, mint amit most Dávid mond.
És nyilván utána az Ajaxot megkapta a Fradi, onnantól kezdve nem szurkolta az Ajaxnak, mert a Fradi játszott vele.
Én,
és akkor
én szurkoltam
valamit. De a hosszú időszak az más, nekem uh-huh. például nagyon sokszor menedzser függő. Tehát, hogy van egy menedzser, akit én nagyon tisztelek, ő elmegy valamelyik csapathoz, és akkor onnantól kezdve szurkolsz annak, hogy az a csapat jó legyen, és ha a menedzser sok éven keresztül van mondjuk annál a csapatnál, akkor már azután is maradsz azzal a csapat, hogy a menedzser már nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából ilyen személyes történetek, uh-huh. amik alapján, de az Arsenalt nagyon megértem, mert az a csapat, az tényleg egészen zseniális volt, amit anno Arsène Wenger összerakott, ugye az utolsó veretlen bajnoki cím is az Arsenalé volt, és ez nem úgy volt, hogy 15-öt nyert zsinórban, hanem ott a Manchester United-et kellett legyőzni Sir Alex-szel, meg azzal a hihetetlen generációra 92-es osztályjal. Tehát, hogy például pontot megértem, de a Milánt is megértem, mert egy csomóan azért nézték a Milánt, mert olyan focit játszott, amelyiket abban az időszakban senki nem volt képes. A Real Barca nyilván, mert ők is kimagaslóak, most feldobod a pénzt, vagy éppen melyik oldalra esik, lesz-e barszás vagy reálos. Nyilván magyar vonalon a Real Madrid meg a Barca is jól hangzik, hiszen mind a kettőben voltak magyarok, úgyhogy ezt értem, de maximálisan egyetértek veled, hogy egy bizonyos szintig én is tudok kötődni klubhoz, van is, amelyikhez kötődöm, de hogy megközelítőleg sem olyan, mint egy magyar klub, vagy mondjuk a magyar válogatott esete. Uh-huh. Én nekem az a nagyon fura, amikor már néha azt érzed, hogy mint ahogy egyébként, ha van egy Liverpool meccs most, akkor szurkolsz egy két magyarnak a Liverpool miatt. És nekem fura az, amikor valaki gyűlöli a Liverpoolt úgy is, hogy van benne két magyar, mert hogy ő mondjuk Chelsea is, vagy nem tudom, United-es. Tehát, hogy, és azt is megértem azt a részét is, de van egy szint, ami fölött az elköteleződés, az nekem már nagyon fura. Uh-huh. Tehát nekem is van csapat, követtem, van külföldi mezem is, tehát nincs ezzel baj, kaptam a barátomtól a születésnapomra, de nem az van, hogy felvágom az ereimet, hogyha... És egyébként van olyan nagyon jó barátom, akinek több külföldi csapata is van, van argentin csapata is, megnézi az esti meccseket, és valahol irigylem, mert úgy meg tudja élni a pillanatokat, ami egyébként az egész futball meg sport legfontosabb része szerintem, ahogy meg kéne mindenkinek, mert tényleg annál csodálatosabb nincsen, amikor meg tud könnyezni egy nagyobb sikert, vagy éppen sírni tud bánatában a vereség után. Tehát, hogy ez a része is valahol érthető, bennem az nincs meg, hogy én ilyen szintig el tudjak.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert most elkezdtem magamon gondolkodni, tehát, hogy a nemzetközi fociban én igen az AS Rómát kedvelem komolyabban, és vannak csapatok, amelyekkel szimpatizálok. Egyébként azok is játékosok alapján alakultak ki. Egyébként én az olasz futballt szeretem. Atlético Madridban volt Vieri, ezért Atlético Madrid, Chelsea-be volt ugye a Viali féle csapat, és akkor ott Chelsea. De mondjuk úgy, hogy követem, de nem okoz tömör gyönyört egy-egy győzelmük. Ugyanakkor például, ami még távolabb van, a hoki, meg az amerikai foci, tehát tengeren túlon, abban nálam például kialakult egy olyasmi nevezzük rajongásnak, és én magam is sokat gondolkoztam, hogy azzal miért, és valahogy két klub, ez egy városból való, felettébe elkezdtem szimpatizálni, hogy mondjam, magával a klub tradícióival, amit jelképez igazániból, és aztán én arra jutottam egyébként, hogy az egy kicsit kiesik az én munkámból, tehát nem kell vele úgy foglalkoznom, mint mondjuk a futballal, és azt valahogy jobban meg tudom élni szurkolóként. És ergo arra akartam neked utalni, hogy megmaradt az a tiszta szeretet, tudod, amikor csak szurkolóként tudsz örülni egy pillanatnak.
Érdekesben van NFL csapat, amelyeket követem, meg figyelem, de nincs az bennem, hogyha nem tudom, 10-es blokkban 10-30-tól játszik este, akkor mindenképpen fönnmaradok és megnézem. A rájátszást már igen, de hogy az a fajta rajongás az esélytelen nálam, hogy kialakuljon.
Érdekes kérdések ezek, mert hogy az SMS falat teljesen megbolygatta, vagy most nem akarom mondani, hogy felrobban, de tényleg záporoznak az üzenetek. Koeman, Ferrer, Baquero miatt a Barcelona jött egy ilyen üzenet. Platini és Bonyek miatt a Juventus, Újpest, ott születtem, ott játszottam, ott tanultam, azt hiszem ezt nem kell magyarázni. Aztán külföldi kedvencek, hát a Real Madrid Roberto Carlos miatt az egyértelmű, a Liverpool, mert a barátaim elvittek a szülinapomon egy Liverpool boró meccse 2008-ban, nem még szeretem a brazil válogatottat is, írta állandó hallgatónk Pitafuti. Ugye? Tehát, hogy amikor ilyen vonalra tévedünk, akkor egyből így a hallgatóknak is, ugye egy csomó élmény van, hogy amiről beszéltünk, hogy játékoshoz tudsz kötni, egy korszakhoz tudsz kötni.
Hát meg most csak megint egy saját példa. Én másfél éves korom óta lakok Kispesten, a konyhában ráláttunk a stadion fényeire, és életem első meccs az a Kispest-Szampdória volt. A Pison Cservenka góljával az olasz bajnokot elverte a magyar bajnok. Én ott lakom, ez egy olyan életre szóló köteléket alakított ki érzelmileg, ami szerintem mindenki számára egyértelmű.
Így magyarázható, hogy nem lettél Stadler szurkoló.
Hát most például. De voltam abban a stadionban.
Én is.
Na, viszont eszembe jutott Dávid fél mondata kapcsán egy dolog, ami nem szerepelt az előzetes témajegyzék kapcsán, de megint akkor egy pici személyes dolgot hadd hozzak be. A hétvégi Metz-Fradi meccs kapcsán kiraktam a saját Facebookomra egy fotót, ahol a kisírcemű Kluiber Katrinnal és a nagyon-nagyon szomorú Márton Grétával beszélgetek, és ilyen teljesen vadidegen, nyilvánosan lett állítva a bejegyzés, és teljesen vadidegen emberek, de tömegével, hogy micsoda kínzás ez, hogy ez micsoda embertelen hozzáállás, és hogy mit képzelek én magamról, hogy egyáltalán megmerem szólítani ezeket az embereket, hogy a pillanat megélése kapcsán én számtalan példát leírtam ott, akivel egy darabig válaszolgattam kommentekre, hogy például a 2024-es Európa-bajnokság után női kézilabda Európa-bajnokság és a bronzérmes játékosok az ünneplő tömegből kiszeregetett játékosok közben az interjúk. Vagy 2006-ban együtt voltunk szerintem Kaproncán az EHF kupa döntőn, ami szintén kézilabda, most csak így hirtelen...
Senki nem tudta, hogy rám mutattam.
Két középre mutattam.
Hát de szóval, rádióban vagyunk.
Nézd, ott van élő közvetítés egyébként. De nem is ez a lényeg. Erával voltunk 2006-ban, is már ismertük egymást. Szóval, hogy nyilván, amikor boldog emberrel tudsz beszélni média munkásként, az a leghálásabb feladat, de hol húzódik meg a határ, amikor megéli a pillanatot, és szomorú, és látod, hogy sír. Oda mész, nem mész? Kell, nem kell? Nyilván kell, hogy nyilatkozzon, meg az emberek kíváncsiak rá, csak hogy én nagyon kíváncsi vagyok az álláspontotokra, a véleményetekre ebben a kérdésben, szerintem... mert alapvetően mondom, inkább hideget kaptam, mint meleget ezzel kapcsolatban. Pont Pitafuti volt az, aki állandó hallgatónk, és oda kommentált, hogy én empatikus vagyok, és hogy szereti a munkásságomat, örülök neki, hogy elfogult velem, és hogy pozitívan áll hozzá, de mondom, nagyon sok ismeretlen ember, általánosítva nagyon rossz véleménnyel van.
De a sport azt hiszem az érzelmekről szól, ugyanúgy, ahogy örömmel adjuk át egy sportoló örömér diadalát, az is feladatunk, hogy a bánatát, a kudarcát nyilván nem megkínozni kell, nyilván megfelelő stílusba kell föltenni a kérdést neki, nem kell belerúgni, amikor éppen élete meccsét, asszóját, nem tudom, bármit elvesztett. De hát erről szól a sport, és azt gondolom, hogy pontosan ilyenkor is az embert látjuk mögötte, vagy az embert ismerjük meg mögötte. Én szerintem ezek kellenek, ezek az interjúk. Nyilván meg kell találni velük a megfelelő hangot, de én szerintem ezekre szükség van.
Szerintem itt nincs határ. Én két személyes példát hadd mondjak. Az egyik a Jocihoz köthető tokiói olimpián egyik úszó szám után nem jött ki az egyik klasszisunk nyilatkozni, és én vállat vontam, hogy akkor nem jön ki, most ez teljesen mindegy, hogy ki volt, tehát most nem azért mondom, és ő egy kollégával kvázi nekem esett, hogy értik, hogy én nem húzom fel magam, de hogy mi kapocs vagyunk a nézők, a szurkolók és a sportolók között. Tehát, hogy ott is, akit esetleg neked negatívat mondott, az odaül a tévé és a rádió el, és meghallgatja azt az embert,
hát, sőt, aki... szerintem el is várja valahol, nem?
De hát erre gondolok, tehát, hogy nekem ez ezért ilyen kicsit ilyen nem bántva senkit, de egy kicsit ilyen álszent.
Én sem értettem.
Azért higgyel mindenki, hogy ilyenkor mi nem vagyunk könnyű helyzetben.
A bejegyzés így szól, hogy a leghálátlanabb része a munkámnak az, hogy amikor ilyen a képernyőn lát, vagy a fotón látható, nem tudom, ideg állapotban, vagy mit írtam ott, vagy hangulatban lévő játékosokkal kell
beszélni. Tehát, hogy és van olyan kollega, aki azt mondja, hogy nem merek ilyenkor kérdezni. A másik példám az a 2017-es vizes világbajnokság. Gyurta Dániel, Róm, a riói olimpia után itt sem jutott, még az előfutamból se tovább 200 mellen, és jött ki a vegyeszónába, eljött mellettem, mert én bentebb voltam a melegítőmedencén, és mondtam, hogy mész ki a mix zónába, és mondta, hogy ez is hozzátartozik a versenyzéshez, inkább legyek rajta túl, úgysem fogom megúszni, tartozom, és ehhez ennyit az embereknek, meg a újságíróknak, úgyhogy megyek, és akkor letudom.
Meg egyébként az embereknek tartozik, tehát amikor egy sportoló nyilatkozik, akkor nem nekem, Gergely Józsefnek, és talán még csak nem is az MT-nek nyilatkozik, hanem rajtam keresztül az embereknek, akik követik őt, akiket
érdeklenek. Ezt magyarázta Tokióba is nekem.
Tehát, hogy ennek szerintem ez a útja és módja. Nyilván egyébként egy ilyen interjúban nagyon sokat számít szerintem a személyes kapcsolat is, azért mindenkinek itt vannak saját sportágai, azon belül kialakulnak emberi kapcsolatok, és teljesen más vadidegenként oda menni, és egy vereség után, akit nem is ismer, azt kérdezni, hogy hú, mi okozta a vereséget, vagy úgy, hogy ismered. Tehát, hogy most
hát az empátia, ebben a helyzetben nagyon
vagyunk,
fontos.
Hát azért a Liu Shaolin Sándor
is hallgatja az adást, csak várja.
Tehát, hogy olyan viszonyunk volt, hogy azt gondolom, hogy bármikor tudtunk egy kudarc után is beszélni, nem okozott ez se neki problémát, se nekünk. Mondjuk ő egy amúgy is egy könnyű interjú alatt, tehát, hogy
de volt ebből a szempontból, de értjük.
De azért az sokat számít, hogy milyen kapcsolatunk van, tehát, de mondhatnék más is,
persze.
Tehát a Petrát, vagy bármelyik gyorskorcsázott, tehát nyilván szívesebben nyilatkozik egy kudarc után egy olyan embernek, akit már évek óta ismer, és követi őt a versenyeken, mert kialakult egy bizalmi viszony, tehát, hogy ezek talán fontos dolgok még.
Dávid, valami személyes élmény ezzel kapcsolatban?
Hát, ha már személyeset kérdeztél, Imre Géza döntőjén én ott voltam. Nem, mint kommentátor.
Erikának akartam címezni, de jó, hogy említed.
És utána a Horváth Marian közvetítette az M4 Sporton azt a döntőt, és nyilván ők ismerik egymást. Lementünk a vegyes zónába, tehát nem is a legelejére, mert nyilván nekünk volt olyan helyünk is, hogy azonnal az elsőt, azt hiszem, még Bobák Robinak nyilatkozta, de utána főleg az írott sajtó munkatársainak a vegyes zónában. És szürelés volt az egész, mert szerintem egy 10 percig faggatták. És ő minden idők legdrámaibb olimpiai döntőjét elveszít, vagy legalábbis hát ennél drámaibbat biztos, hogy nem lehet kitalálni.
Ez 10 percen keresztül... bővekedik ilyenben.
Hát mondjuk akkor szűkítsd a vívásra, tehát gyakorlatilag már megnyert ott, mert együttessel is olimpiai bajnok, és az sem jött, és nem tudtak csinálni semmit, és érzed, ahogy megy a szakadék mai napig. Ő a komplett magyar média csapatnak, pedig ott volt, hogy 15 újságíró, minden egyes kérdésre válaszolt. Sétált kettőt, és odajött hozzá egy dél-koreai, és még neki is elkezdett nyilatkozni. És tartotta magát, és aztán utána Marian hozzászólt, amikor már majdnem elment mellettünk, és valamit sugott a Marian, amit nyilván soha nem kérdeztem meg, hogy mi volt. Bólogattak, sétált még, nem tudom, 10 métert, vagy 8-at, és ott térderogyott, és ott kiszakadt belőle minden. Nincs meg senkinek, senki nem figyelt már oda, senki nem vette föl, és aztán tűnt el. Ha ő ezt akkor meg tudta csinálni, akkor szerintem minden sportolónak meg kell csinálnia. Mert annál bonyolultabb helyzet nincs. Most őszintén, ez a két nappal ezelőtt vasárnap volt talán, vagy szombaton volt a...
Szombat.
Tehát ott azért nem úgy állt, hogy bármikor a Ferencváros tovább jutna. Azt értem, hogy a Fradinak az a nagyon fájdalmas, hogy mindig itt bukik el. Egyszer, nem? Amikor döntőbe is jutott. Aztán elköszöntök az edzőtől, ami nyilván egy igazán különleges története ennek, de az meg egy korábbi döntés, meg nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy szerintem a sportoló azért tudja ezt a sportot űzni hosszú távon, mert erre van érdeklődés. Azért sportol valaki ezen a szinten, mert hogy az ilyen szintű teljesítményre kíváncsiak az emberek. Az emberek pedig a sportoló véleményére is kíváncsiak. Az embereknek nem adatik meg, hogy ott legyenek, és mindenki a sportolóval meg tudja dumálni, hogy éppen mi van. Itt a riporterek, a tudósítók felelőssége, hogy feltegyék azokat a kérdéseket, amiket utána a sportoló megválaszolva közösen gyakorlatilag fel lehet dolgozni azt, ami történt. Legyen az pozitív, legyen az negatív. Nyilván a pozitívat baromi könnyű. Én nem szeretem azt, hogyha valaki csak akkor megy ki, és akkor elképesztel laza és jó fej, amikor jó dolog van, amikor rossz, akkor meg bocs, én nem. Én azokat a bajnokokat szerettem, és még többet is ér az én szememben mondjuk egy ilyen Imre Gézás cselekedet, mint hogyha valaki megnyeri az aranyérmet, és nem ezüstérmes. Tehát, hogy
egyértelmű.
Szívemből szól.
Szerintem az, hogy téged kritizálnak azért, mert fölteszel kérdéseket. Most nyilván, ha hülyén teszed fel a kérdéseket, kritizáljanak. De önmagában azért, mert te odamész, és felteszed a kérdéseket, szerintem nem lehet kritizálni. A sportnak a vereség 50-50%-ban a része. Innentől kezdve a kérdéseknél is. Meg különben csináljuk azt, hogy nem megyünk oda akkor se, ha ünnepelnek, mert akkor meg mi, hát az úgy túl könnyű, és akkor ne is közvetítsük, mert még közvetítjük ezeket az egész dolgokat, mert igazából nincs. Tehát, hogy rossz irány, ugyanúgy fel fogjuk tenni a kérdést, mint hogy tudom, hogy sok kritikát kapunk azért, mert az úszóknál például, amint kijönnek a medencéből, már adni kell, vagy az atlétáknál, úgyhogy még légszomjal küzdenek az interjúkat, de jelen pillanatban erről szól az egész, erre kíváncsi a teljesítmény utáni legfontosabb része ez egy sportolónak, hogy mit mond a verseny környezetben, akár pozitív, akár negatív a történet.
Én szerintem csak az az igazi bajnok, aki ilyenkor is helytáll. Én ezt gondolom, és ez nagyon igaz, hogy nincs ilyen, hogy csak ha nyerek.
Abszolút.
Tehát, hogy ez nincs. Tehát az én szememben az a bajnok, aki mindig oda megy, és vállalja azt is, hogy higgyük el, hogy amúgy neki fáj legjobban a vereség.
Hát meg, hogy mit okoz? Tehát csak a Dávid elmesélte ezt a sztorit, és libabőrös voltam tőle.
Én hát ez egy mekkora emberi nagyság. Ugyanezt.
Tehát ez szerintem egy óriási.
Abszolút.
Csak Áronnál is más, meg Gyurta Daninál is más, mert ők olimpiai bajnokok. Itt ő tudta, hogy ennél közelebb az életben nem lesz az.
Azt én értem, csak én a hazai VB-n éltem meg Szilágyi Áron, amikor kiesett a 32-be, elment a mixzónába nyilatkozni, rám nézett, és azt mondta, tudom, te hosszabbat szeretnél várni. És én ott ültem, mint amit látsz a filmben, a sírás, a leendő feles, tehát hogy én végignéztem azt, amit a filmben látsz, az, amikor megborul a bajnok, de... Egyetértek. Tehát Imre Géza nagy bajnok. Most bárki bármit mond.
Egyértelmű. Bár ez egy vitaminsor, és nagyon nagy egyetértést nem szoktam engedni, vagy szeretni menet közben.
Az elején
közben.
Nem is volt.
Igen, én megtettem mindent most.
Viszont a végére tényleg nagy egyetértésben, mert minden betűjével, amit Dávid mondott, csak egyet tudok érteni. Köszönöm szépen, Era, Dávid, Jóci, hogy itt voltatok, és tényleg sok mindenről beszélhetünk. 16 óra 59 perc a pontos idő. Hamarosan folytatjuk majd visszatekintő sorozatunkat, és 1994-be utazunk majd, vagy ugrunk vissza az időben, és felidézzük, hogy mi történt. Jaj, pont a 94-es BL döntőt. Most, hogy nézem a táblát. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, 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 and we got a monster. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left. And that song, and I gotta.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az Esztergomnak sikerült a négyes döntőbe jutás az Európa Ligában. Az FTC-nek a Bajnokok Ligájában nem. A keddi mérkőzés tökéletes felkészülés lesz Jesper Jensenéknek a hétvégi Magyar Kupa találkozókra. A hazaiak számára a bajnokságban a negyedik hely a reálisan elérhető pozíció. Esztergom FTC női kézilabda bajnoki mérkőzés ma 18 órakor a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 3 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, ahogy ígértem, folytatjuk Bajnokok Ligája döntő visszatekintő sorozatunkat. 1994-be utazunk most vissza az időben Szabó Bence segítségével.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BL döntő 1994. Erről a Bajnokok Ligája döntőről nyugodtan mondhatjuk utólag, hogy az európai klubfutball egyik legemlékezetesebb fináléja. A két részvevő az AC Milan és az FC Barcelona volt. Ez már csak azért is érdekes, hiszen az ezt megelőző idényben a döntőbe jutott a Milan, azonban abban az évben a Marseille jobbnak bizonyult. Az olaszok vezetőedzője az 1993-94-es idényre is Fabio Capello maradt. Azonban a holland aranyhármas korszaka végleg lezárult, mivel Van Basten visszavonulása után nyáron távozott Hulit és Rijkaard is. De a rossonéri keretében továbbra is kiváló futballisták voltak. Albertini, Maldini, Donadoni, Savicevic vagy éppen a világbajnok Massaro. A Barcelona a játékosként és edzőként is legendás Johan Cruyff irányításával 1992-ben már nyert egy BEC címet, amely egyben a klub első ilyen trófája volt. A csapat gerince ahhoz a fináléhoz képest jelentősen nem változott. Szintén a keretben volt Stoichkov, Koeman és Guardiola is, de ezen a döntőn játszott a Barcelona mezében a brazil Romário is. Na de, nézzük az utat a döntőig. Magyar részről a sorozatban a Kispest Honvéd indult bajnokként, a csapat azonban nem jutott a főtáblára, már a selejtezők során kiesett. A milánói vörösfeketék viszont kiválóan teljesítettek, ugyanis a sorozat döntőjéig vezető 11 meccsük alatt mindössze 2 gólt kaptak és 16-ot lőttek. Felülmúlták az Anderlechtet, a Portót és az elődöntőben a Monakót is. Nézzük a másik oldalt, ahol a Barca többek között a Dinamo Kiev és a Galatasaray legyőzése után az elődöntőben a Portót hullta haza 3 góllal. A döntőt az athéni olimpiai stadionban rendezték 1994. május 18-án. Előzetesen pedig annyit fontos elmondani, hogy a finálé esélyesének sokan a Barcelonát tartották. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
Kelunga, pallone, tira, passára, gol!
Donadoni in penetrazione, fuori Mascalo, gol, gol del Milan, trepida occasione, e Savicevic gli ruba la palla, e poi segna un gol incredibile, Albertini, Desai, solo, gol, e sono quattro della Coppa dei Campioni.
A mérkőzés tehát sokak várakozásával ellentétben egyoldalúvá vált. A Milan már az első félidőben két gólos előnybe került Massaro találataival. Majd a második játékrészben Dajan Savicevic és Marcel Desailly is betalált. Az olasz csapat végül 4-0-ra győzött, ami a BL döntők történetének egyik legnagyobb különbségű sikere lett. A Milan ezzel a győzelemmel az ötödik címét szerezte az európai futball legfontosabb sorozatában, amivel a Liverpooltól ellépve a második legeredményesebb együttessé vált a Real Madrid mögött, amely klub ekkor 6 ilyen trófával rendelkezett. Az AC Milan fényes sikeréről a Nemzeti Sport így írt másnap.
7 év után rendeztek újra Athénban nemzetközi kupa döntőt. Akkor nem a BEC, hanem a KEK legjobb két csapatúsakodott. Az Ajax 1-0-ra verte a hajdani NDK reprezentánsát, az FC Lokomotív Leipziget. A győztes hollandusok gólját a klubtól éppen búcsúzó Marco van Basten fejelte, az edző Johan Cruyff gyönyörűségére. 1994. május 18-án a BEC döntőjében újra Johan Cruyff vezette az egyik csapatát, jelesül a Barcelonát. Marco van Basten viszont csak a díszpáholyban szurkolhatott csapatának, az AC Milánnak. Marco nem árválkodott a VIP ülőkék egyikén, ám elnökét, Silvio Berlusconit hiába kereste volna bárki is mellette, Itália megbízott miniszterelnöke, először hiányzott csapat a nemzetközi kupa döntőjéről. Természetesen igazoltan mulasztott. Szerdán kívánta megszavaztatni új kormányát az olasz törvényhozásban. A 23. percben Savicevic pazarcsellel fűzte be Nadalt a jobb összekötő helyén, az ötös sarka előtt nem sokkal eszesen emelte át a labdát balra, s Daniele Massaro, a Milán jelenlegi első számú góllövője, 3 méterről, kisodródva az üres kapuba passzolt. 0-1. Egy esztendős emlék kísértette az olaszokat. A tavalyi, müncheni, Olympique Marseille elleni BEC döntő első helyzetét Daniele Massaro hagyta ki. Szinte ugyanarról a helyről, mint ahonnan most a gólt szerezte. A 48. percben, még az első félidőben, Donadoni 1989-es önmagát idézve hámozta át magát Ferraren. A bal oldalon betört a 16-oson belülre, majd az alapvonal közeléből, felnézve, visszapasszolta a labdát az üresen hagyott Massarónak. Itália legnépszerűbb Danieléje ballal bebikázta a labdát Zubi Sarretta kapujának bal oldalába. 0-2. A második félidő második percében eldőlt a BEC döntő. Filippo Galli előrevágott labdájára a zseni és Nadal rajtolt. A touchvonalnál találkoztak, Savicevic eltalpalta a labdát a katalán elől, aztán csodát művelt. A 16-os oldalvonaláról, jobbról, jobbal veretes mozdulattal emelte a kint álló Zubi Sarretta fölött a hosszú sarokba. 0-3. Az előzetes jóslatokkal ellentétben csak egy csapat volt a pályán, az olaszoké. A 67. percben Desailly ugrott ki a bal összekötő helyén, s jobbal, 12 méterről, parádésen csavarta el a labdát, a kilépő Zubi Sarretta mellett. 0-4. A Milán álomjátékot produkált, már a bekkek, Tassotti és Maldini is osztották a kötényeket. Az érdemi rész a 4. Milán gól után véget ért. Az ördögök alig hanem könnyed cselekkel kívántak végig táncolni a mennyekbe vezető úton. Az olasz újságíró kollégák már a meccs alatt tudtak a kettős győzelemről. A Milán mellett Silvio Berlusconi is győzött. A Dottore kormánya egyetlen plusz szavazattal megkapta a bizalmat az olasz törvényhozástól.
Ezután pedig nézzük, hogy miként értékeltek az edzők a találkozót követően. Először a győztes vezetőedző Fabio Capello.
Végig remekül koncentráltunk, játékosaim fizikailag és pszichikailag egyaránt csúcs teljesítményt nyújtottak. A sikerértékét növeli, hogy Európa két legjobb csapata mérkőzött. Taktikailag is a spanyolok fölé nőttünk, mert megakadályoztuk, hogy a saját játékukat játsszák. A győzelem titkát akaraterőnkben és agresszivitásunkban látom. Boldog vagyok, de nem érzem úgy, hogy most revansot vettem Cruyffon, amiért ő többször is azt mondta, gyengébb lett a Milán, amióta Capello az edző.
Johan Cruyff, a Barcelona egykori mestere.
Nem taktikailag veszítettük el a meccset. Azt szajkóztam a játékosaimnak, hogy nem elég csak játszani, sokkal több kell, mint ami máskor elég. A Milán állva hagyott bennünket. Ők egy 200-al robogó versenyautóban ültek, mi 80-nal poroszkáltunk. Nem a vereség ténye a legkellemetlenebb, sokkal inkább az, hogy lebőgtünk a világ előtt.
Következzen Turi Gábor, aki 1994-ben a Pesti Hírlap újságírójaként vett részt a döntőn.
Borzasztó meleg volt, és nagyon strapás volt az egész, de nem panaszkodom, mert nagyon nagy élmény volt, ráadásul úgy, hogy nekem a Johan Cruyff az egyik kedvenc játékosom volt, amikor fiatal voltam, tehát így a televízión keresztül, tehát az a Kovács István féle Ajax, és a Johan Cruyff és a Holland válogatott, és ugye hát ő ugye, amikor elment a Barcelonába, akkor is egészen kiválót nyújtott, úgyhogy én szinte biztos voltam benne, hogy a Cruyff azt edzőként is hozza azt a világszínvonalat, de visszatérve dögmeleg volt ezen az aténi döntőn, emlékszem, még este 9-kor is, amikor a meccs kezdődött. Egyébként két baromi jó csapat, tehát hirtelen így a Savicev is, tehát ez egyébként a világ két legjobb csapata volt akkor, teljesen egyértelmű. És hát az másik nagy koponya, a Fabio Capello, ő a ravasz olasz, tehát egyébként a Capellónak a pályafutását olyannak tartom, mint amilyen játékos volt a Milánban, egy ilyen kicsit óvatos, egyébként jó futballista, de nem a futball tudásával tűnt ki, hanem a taktikai érzékével és azzal, hogy tehát jó helyezkedett a pályán, tehát nagyon-nagyon jó. Úgy hívják ezt, hogy ilyen nézőben, hogy olvassa a futballt.
Meglepett a döntőnek a végeredménye?
Nem, abszolút meglepett, abszolút, mert gyakorlatilag lemosták a Barcelonát. Arra emlékszem még, hogy a sajtó tájékoztató, ugye, mert a Cruyff nagy dohányos volt. Ott ugye akkor már nem volt a 90-es évek, ugye a 94-es döntőről beszélünk, akkor már nem volt divatban, hogy így lehetett, akkor már kiment a divatban a dohányzás tulajdonképpen a sajtótájékoztatón, de azt láttam, hogy a Cruyff az utána szívta a spanglit egymás után szinte láz dohányosként.
Tudtál valakivel beszélni, játékosok közül, vagy bárkit?
Később volt alkalmam, az már jóval később volt, mert én gimnáziumban tanultam olaszul, és akkor még emlékeztem rá. A 2000-es EB-n a Fabio Capellóval beszéltem, pontosan a holland-olasz elődöntőn, amivel 11-esekkel az olaszok mentek tovább, és hátrafordultam, mert ott ültek a sajtóján az olaszok, és akkor hátrafordultam a Capellóhoz, és ugye mivel tudtam olaszul, tehát nem, egyébként egy halálnormális ember, tehát és akkor valamit ott kérdeztem tőle, de már nem emlékszem, hogy ide eléggé hadarva válaszol, de nyilván iszonyúan szurkolt az olaszoknak.
Most pedig következzen Bodnár Zalának, a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója. Vele beszélgettem a fináléról.
Annyival esélyesebb volt a Barcelona, hogy ha fordítva születik az eredmény, tehát a katalánok nyernek 4-0-ra, az tűnt volna természetesnek. Úgyhogy ez valójában egy csoda volt, amit a Milán ezen a mérkőzésen művelt. Ez Capello pályafutásának a egyértelmű legnagyobb mesterműve. Hiszen már előző évben is, már a következő évben is döntőbe vezette a Milánt, és az is nagyszerű csapat volt, meg három egymás követő széria idényt nyert meg a Milánnal, meg 58 mérkőzésen át volt veretlen az olasz bajnokságban a Milánnal, de ez volt a korona tetején az égkő, ez a döntő, hiszen a Johan Cruyff-féle Barcelonát sikerült szinte megsemmisítő módon legyőzni, amely akkor sztárcsapata volt, ugye Dream Teamnek is betézték, és ott volt a csatásorban Risto Stoichkov, Romário a középpályán, Guardiola, Baquero, Begistain, szenzációs csapat volt, és mindenki esélyesnek tartotta. Pláne azok után, hogy a Milán két nagyon súlyos sérült el, sérültek nélkülözve kellett, hogy játszon ezen a aténi döntőn, hiszen Franco Baresi a védelem vezére is megsérült, és nem tudott játszani, illetve hát Costa Curta a másik belső védő, úgyhogy Capellónak meg kellett oldani a helyzetet, és a fiatal Cristian Panuccival és a fiatal Filippo Gallival sikerült gól nélkül megúszni a mérkőzést, tehát Romário és Stoichkov nem tudott betalálni egy ilyen mérkőzésen, és hát annyira uralta a találkozót a Milán, hogy ez valóban egy ilyen hőskötemény. Ugye Daniele Massaro szerzett két gólt a mérkőzés elején, és aztán a második félidő, pontosan az első félidőben, és a második félidő második percében megszületett az a gól, amely én szerintem a BL döntők, back és BL döntők legszebb találata. Tehát nálam még Zidane 2002-es találatánál is szebb, amikor Dejan Savicevic szerzett labdát, és úgy emelte át a 16-oson kívülről ballából Zubizarreta fölött, hogy tulajdonképpen a kapus keze és a léc között egy labdányi hely volt csak, és oda tűpontosan behelyezte, ez szenzációsan látványos találat volt, ezzel el is dőlt a mérkőzés, és aztán még Marcel Desailly szerezte a negyedik gólt a Milánba, ami azért érdekes, mert őt utána vette meg a Milán, hogy a 93-as, tehát az előző évi elveszített, a Marseille ellen elveszített döntőben még a Marseille játékosa volt, és aztán szerződött a Milán, és 94-ben már velük tudott nyerni.
Itt említettél pár nevet, esetleg van-e még olyan a Milánból, akit ki lehetne emelni?
Az egyik érdekesség az, hogy Marco van Basten ott volt ezen a találkozón, de nem léphetett pályára, és kiderült, hogy már soha többé nem léphet pályára. A 93-as döntőről már lemaradt, a háromszoros aranylabdás holland csatár, és hát utána még végig szenvedte sérüléssel a 94-es idényt. Nem volt benne ez a mérkőzés, de ott volt a kispadon a csapattal, és aztán tulajdonképpen ez volt a pályafutása utolsó momentuma, nem tudott már elmenni a 94-es világbajnokságra sem, és vissza kellett vonulni a 28 évesen rengeteg sérülése miatt. De hát Savicevic és Massaro alkotta elől a csatársort, eddigra már Hulit is kikopott a csapatból, tehát az volt az igazán mesteri Capello részéről, hogy az Arrigo-Sacchi féle csapatot kellett tovább vinnie, tehát megörökölt egy óriási csapatot, amelyhez ugye neki is fel kellett nőnie Sacchi másodedzőjéből, és úgy tudta megoldani, hogy kicserültek, vagy elvesztek a alapemberei a Sacchi féle csapatnak. Van Basten sérült volt, Kulit addigra már elviselhetetlenül viselkedett, úgymond, tehát tulajdonképpen a vezetőségből mindenkivel összerúgta a port, és már nem kiváltó személyé vált. Frank Rijkaard sem volt már az együttessel, ő akkor már átment az Ajaxhoz, ahol aztán a következő évben pont a Milan ellen nyert BL döntőt, és aztán sikerült megtalálni az ő utódjaikat, tehát Desailly-t a középpályára, aztán a fiatal Boban, Zvonimir Boban, és hát a védelemben azért ekkor már Varézi és Kostakurta is visszakerült, úgyhogy azért, tehát ezzel a meccsen, ha nem is játszhatott, egyikük sem, de azért olyan helyettesek voltak ott, akik Gali vagy Panucci, akik a következő években azért szerepet tudtak vállalni, komoly szerepet a Milan védelmében. Úgyhogy Capello úgy tudta továbbvinni a Milan siker szériáját, hogy a legfontosabb játékosok elvesztek a csapatból, de megtalálta mindenkinek a tökéletes utódját.
Ugye az olasz futballal kapcsolatban sokan vannak olyanok, akik nem szeretik, és fanyalgásokat szokták kifejezni. Na most a Barcelona 4-0-ás elverése az szerintem nem ezt a fajta reakciót válthatta ki.
Persze, hát ez egy világszenzáció volt tulajdonképpen, és a barca szurkolóknak, meg a mondjuk a nem olasz érzelmi szurkolóknak egy sok hatásként ért fel, hiszen akkoriban nem az, hogy a barca kapott ki 4-0, de egyáltalán nem volt megszokott, hogy egy ilyen nagy meccsen, vagy egy döntőben 4 gólos különbség legyen. Tehát ott egymás után ilyen döntők voltak, hogy 1-0, 0-0, 11-esekkel, 1-0, következő évben is 1-0, 1-1. Tehát az, hogy mondjuk több gólos különbség legyen egy döntőben, az nagyon nagy ritkaság volt. Ugye pont akkor volt ez az időszak, amikor nagyon kevés gól esett ismét, tehát a 60-as évek, Catenaccio korszaka után, ez a 90-es évek megint egy ilyen gólszegény időszak volt, tehát a 90-es VB is a minden idők legkevesebb gólját hozó VB volt az átlagban, és aztán ugye emiatt kellett bevezetni is új szabályokat, hogy eltörölték a kapusoknak hazadás szabályt, hogy kézzel megfoghatták addig a kapusok a labdát, akkor eltörölték 92-ben, akkor emelték meg a győzelemért járó pont számot 2-3-ra, hogy motiválják a csapatokat arra, hogy több gólt rúgjanak és győzni akarjanak. Úgyhogy az, hogy 4 gólt kapjon egy ilyen korszakos szupercsapat, mint a Cruyff irányította Barcelona, az tényleg egészen szenzációs volt.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1994-es Bajnokok Ligáját a Barcelona ellen 4-0-ra. Holnap az 1995-ös BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Az 1994-es Bajnokok Ligája döntőre tekintettünk vissza Szabó Bence segítségével. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4 újonc a női vízilabda válogatott világkupa keretében, 2 légiósát is elküldte a Kisvárda labdarúgó csapata. Éder Militao nélkül a brazilok a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
Nemzeti Sport Krónika.
Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte a Rotterdami Világkupa Divízió 1-es tornájára utazó 16 fős keretét, amelyben 11 Európa-bajnoki ezüstérmes és 4 újonc, Alaksa Kinga, Hetzel Adrien, Lendvai Zoé és Horváth Zsófia szerepel. A tornáról a 2-4-es csoport első 2-2 helyezettje résztvevője lesz a Sydney Világkupa szuperdöntőnek. két légiósától megvált a Kisvárda labdarúgó csapata, Alekszandár Jovicsics és Branimir Cipetić a hátralévő két körben már nem játszik a szabolcsiaknál. Jovicsics 2023. januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára és 8 gólt szerzett, míg a fél évvel később érkezett Cipetić 97 meccsen játszott és 15 gólt lőtt. A két játékos csapaton belüli elismertségét jelzi, hogy Cipetić 4, Jovicsics 10 mérkőzésen viselte a csapatkapitányi karszalagot. Toma György hosszabbított a Nyíregyházával, az ukrán-magyar kettős állampolgárságú középpályás 3 éve erősíti a Sparit, arról nincs információ, hány esztendőre kötelezte el magát a 30 éves játékos. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a június 11-én kezdődő világbajnokságra enyhíti a sárgalapos eltiltások szabályait. A tervek szerint a VB történetének első 48 csapatos tornáján már nem csak a negyed döntők, hanem a csoportkör után is törlik az addig begyűjtött sárgalapokat. Éder Militao, a Real Madrid brazil védője, combhajlító izom műtét miatt lemarad a nyári labdarúgó VB-ről. A 28 esztendős hátvéd bal lábát meg kellett operálni, a felépülése pedig októberig tart majd. A címvédő Győr a későbbi elődöntőt játssza a francia Brest csapatával június 6-án a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjében. Vámos Petra és Albek Anna együttese, az ugyancsak francia Metz 15 órától játszik a román Cseszeme Bukaresttel, a Győr-Brest találkozó pedig 18 órakor kezdődik. Novemberben összecsapott a profi box két korábbi nehéz súlyú világbajnoka. A két brit, Tyson Fury és Anthony Joshua már aláírta a szerződést. Joshuának még júliusban meg kell nyernie a felhozó mérkőzését, hogy Furyvel való mérkőzése érvénybe lépjen. A világ első Jannik Sinner bejutott a negyeddöntőbe a Madridban zajló salakpályás tenisztorna férfi versenyében. Az olasz klasszis a brit Cameron Norrie ellen nyert két játszmában 6-2-7-5-re, ezzel sorozatban 25. mérkőzésén diadalmaskodott ezres tornán. Erre csak a svájci Roger Federer és a szerb Novak Djokovic volt képes. A 24 esztendős Sinner sporttörténeti győzelemre hajt a spanyol fővárosban, ő lehet ugyanis az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen diadalmaskodik.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Előző héten tartották a kajakkenusok válogató versenyét. A szolnoki viadalon a szegedi, valamint a brandenburgi világkupa viadalra készülhetnek a győztes versenyzők. Tóth Dáviddal, a kajakosok szövetségi kapitányával Tóth Béla beszélgetett.
A világkupák kezdik meg a nemzetközi versenyszezont kajakkenuban. Ugye a szegedi világkupa lesz jövő héten, majd azt követi a brandenburgi világkupa. Ezeken a világkupákon versenyszámonként 2 egység állhat rajthoz, míg az EB-n, VB-n pedig 1-1. Számunkra ugye múlt héten lezárult a hazai válogatóverseny, amelyben beleszámít, tehát a hazai válogatásban beleszámít még a jövő heti szegedi világkupa, vagy akár még a brandenburgi világkupa eredménye is. Kopasz Bálintnak a teljesítménye az abszolút kimagasló volt, és Bálint idén is úgy látszik, hogy tudja hozni azt a roppant kiemelkedő formát, amit megszokhattunk tőle az elmúlt években. Fölényesen nyerte meg egyébként Varga Ádámmal szemben az 1000 méter kajak egyes hazai válogatóját, de 500 méteren is kimagaslóan teljesített, és ott is nagyon magabiztos győzelmet aratott. El kell mondani, hogy Bálint csak 1000 méter kajak egyesben fog a szegedi világkupán rajthoz állni, mert ez a versenyszám élvez számára prioritást, ami abszolút érthető, hiszen az 500 méter kajak egyes az nem olimpiai versenyszám, az 1000 méter kajak egyes ezzel szemben igen, tehát teljesen érthető, hogy arra koncentrál. K1 500 méteren így a második helyen befutott Varga Ádám fog rajthoz állni, mellette pedig előre láthatólag úgy néz ki, hogy Tamási Zsombor lesz az, a másik magyar egység, aki rajthoz áll ebben a versenyszámban. A többi versenyző, akik értékes helyezéseket értek el a K1 500 méteres hazai válogatóversenyén, ők páros és négyes versenyszámokban érdekeltek, és az időrend nem teszi lehetővé, hogy mindenki minden számban induljon. Mérlegelni kell azt is, hogy az olimpiai számok élveznek elsőbséget, és hogy melyik versenyszám melyikkel időrendben hogy fér össze.
3 éremmel 10 és 3 kilométeren arannyal, 5 kilométeren ezüsttel zárta az ibizai nyíltvízi úszó világkupa versenyt a hétvégén Betlehem Dávid. Az olimpiai bronzérmes sportoló a héten már Olaszországban fog versenyezni. Berelmese interjúja.
Éreztem előtte, mert a belekérző táborban voltunk, ahol jó mentek az edzések, viszont a hidegvíz meg a hullámok úgy gondoltam, hogy nem kedveznek nekem, hiszen a tavaly nagyon kifagytam, és egy elég rossz pozíciót fogtam a végén, de lehet, hogy egy kicsit híztam, vagy máshogy tudtam odaállni idén, és ezért sikerült ilyen jól. Valahogy szerintem a figyelmet is elvitte az, hogy folyamatosan nagy hullámok vannak, és rengetegen vannak körülöttem, így nem volt arra időm, meg energiám, hogy a hideggel foglalkozzak. Szóval egy összességben örülök neki, hogy ez sikerült, és most megyünk tovább hétvégén Szardiniára, ahol hasonló körülmények között kell versenyezni. Szóval próbálunk minél jobb eredményt elérni ott is, hogy így visszacsatoljunk, hogy jól megy ez.
Azért itt nagy hullámok voltak, hideg víz, nyilván Szardinián is előfordulhat olyan, hogy nem tökéletesek a körülmények. Minden ilyen verseny, amikor nem tökéletesek a körülmények azért, most már tudod, hogy akkor mire számíthatsz, ha ez meg ez lép fel. Tehát ebből a szempontból is fontos egy-egy ilyen világkupa állomás?
Igen, ezek mind lehetőség, és ezért örülök, hogy megkapjuk azt a támogatást, hogy igazából mindegyik világkupára el tudok utazni, mindenhol ki tudom magamat próbálni. Ahány verseny, annyiféleképpen kell kiutaznom, annyiféleképpen különböző napokon vannak a versenyek, különböző felkészülésből megyek, szóval tényleg az van, hogy mindegyik verseny egy lehetőség igazából, hogy valamit elraktározzak, vagy valamit tanuljak ebből az egészből, hogy amikor odaérünk majd, hogy 2028, akkor lássuk azt az edzőmmel, hogy mi az a akár taktika, amivel oda kell állni a verseny előtt, vagy éppen, hogyha folyik a verseny, akkor tudjam, hogy hogy kell döntenem, és mik azok a szituációk, ahol nyugodtnak kell maradnom, ahol előre kell mennem, ahol kicsit vissza kell vennem. Szóval nagyon örülök tényleg, hogy évről évre, most már nem tudom, 3-4 éve minden világkupán ott vagyok, és látszik, hogy egyre jobban teljesítünk.
A Nemzeti Sportkrónika végén Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Rutinos hallgatóink pontosan tudják, az újak kedvéért pedig jelzem, hogy kedd délutánonként ebben a tájban, tehát 17:30 után nem sokkal, a labdarúgó világbajnokság csoportjait mutatjuk be. Jöjjön ma a D csoport bemutatója Somogyi Zsófia jóvoltából. From the sky to the sea, to the air that we breathe,
from the depths of the earth to the stars. Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Ez a négy nemzet alkotja a 2026-os labdarúgó világbajnokság D csoportját. A következő percekben bemutatjuk mind a négy válogatottat. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Társrendezőként különösen nagy szurkolótáborra rendelkeznek majd, és igen nagy figyelem övezi majd őket. A Csillagok és Sávok becenevet viselő válogatott eddig 11-szer jutott ki a világbajnokságra. Legjobb eredményüket az első tornán 1930-ban érték el, akkor bronzérmesek lettek. Azóta a legtovább még 2002-ben a negyed döntőig jutottak. A legutóbbi 2022-es katari VB-n a nyolcad döntőben búcsúztak, Hollandiától kaptak ki 3-1-re. A mostani világbajnokságra, mivel Mexikó és Kanada mellett társházigazdák, nem kellett kvalifikálniuk, automatikus résztvevők. Egyszer már rendeztek világbajnokságot, még 1994-ben, akkor a nyolcad döntőben a későbbi győztes Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Legnagyobb győzelmük még az 1930-as világbajnokságról származik, amikor Belgiumot és Paraguayt is 3-0 arányba győzték le. Legnagyobb nevű futballistájuk a legendás csatár Landon Donovan, aki a VB-k történetének legeredményesebb amerikai focistája. 3 tornán vett részt, 12 mérkőzésen játszott, és összesen 5 gólt szerzett. Olyan nagynevű edző is irányította a csapatot, mint a német Jürgen Klinsmann, aki 2011 és 2016 között volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2013-ban aranykupát nyert a csapattal, valamint megnyerte a karibi térség kontinentális tornáját is. 2014-ben a VB 8-at döntőig segítette a válogatottat. Fia Jonathan Klinsmann amerikai válogatott, és bár sérülés miatt jelenleg lábadozik, de az amerikai válogatott keret tagja. Egy emlékezetes VB pillanatuk a 2014-es tornáról származik, amikor is Tim Howard kapusuk Belgium elleni 8-at döntőben 16 védést mutatott be, és bár nem sikerült tovább jutni, hiszen Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött, de Howard teljesítménye örökké emlékezetes marad. A csapatot jelenleg Mauricio Pochettino irányítja, az argentin edző 2024. szeptembere óta az amerikaiak szövetségi kapitánya. Korábban többi között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Tottenham-nél is dolgozott. Német Krisztián az MTK jelenlegi és idén búcsúzó játékosa több ízben is játszott Amerikában 2014 és 2016 között, valamint 2017 és 2019 között, és még 2020-ban is ott töltötte. Játékos pályafutását szerepelt a Sporting Kansas City-nél, a New England, valamint a Columbus Crew csapatában is. Őt kérdeztem az amerikaiak jelenlegi csapatáról, a világbajnoki esélyeikről, valamint a labdarúgás népszerűségéről.
Hát évről évről fejlődik, és nagy figyelmet kap, mint nézőszámba is most már láthatjuk, hogy az összes major sport közül a harmadik legtöbben nézik az országban a focit, de én úgy gondolom, hogy a VB után ez még nagyobb hype-ot fog kapni, és most már a meglévő infrastruktúrával én úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az amerikai labdarúgás. Az amerikai válogatott pedig nyilván egy elég hasonló csapatokkal fognak játszani, tehát az erőviszonyok kiegyenlítettek lesznek. Én bízom abban, hogy azért a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, de utána pedig nyilván sorsolás függő lesz. A top csapatokkal szerintem nem fognak tudni labdába rúgni, de egy jó sorsolással esetleg a 16 vagy a 8 közéssel tudnak jutni. Igazából a védelme az, ami az amerikai váltottnak szerintem a gyenge pontja, viszont a támadóik és az előrejátéka az pedig tényleg az nemzetközi szintű, tehát az összes labdarúgójuk a Bajnokok Ligájában játszik az előlévő posztokon, úgyhogy ott azért lehet számítani arra, hogy az lesz az erősségük. Nyilván ez lesz majd a kulcs, hogy a védelmet hogy tudják megoldani. Én ott egy kicsit ilyen hasonló erőket tudok elképzelni a török-amerikai párharcnál, és én arra számítok, hogy ők ketten tovább jutnak a csoportból, és másik kettő harcol majd a esetleges harmadik pozícióért. Én, hogyha papírformára gondolok, akkor ők kettőjüket jósolnám az első kettő helyre és tovább jutónak. A sorsolás függően én bízom benne, hogy azért két kör tudnak majd menni, és azért az meg lesz nekik. Azt szerintem az már pozitívum lenne, hogyha mondjuk egy 16-ig eljutnának, ha meg tovább, akkor meg az már tényleg egy nagyobb siker.
Németh Krisztián kiemelte a válogatott kulcsembereit is.
Pulisic ugye azt mindenképpen kiemelném, őt nem kell bemutatni, a Milánba játszik most jelen pillanatban. Én bízom benne, hogy egy jó VB-je lesz, és azért meghatározó tagja a csapatnak. A Balogun, aki a Monakónak a csatára, szeretem az ő játékát, McKenzie a Juventusból, tehát azért vannak olyan játékosok, akiket azért, aki nézi a focit, ismeri őket.
Érdekesség, hogy tavaly ősszel több barátságos mérkőzést is játszott az Egyesült Államok csapata, köztük jelenlegi két csoport ellenfelével is, Ausztráliával és Paraguayjal is megmérkőzött, mindkettőt 2-1-re nyerte meg. Az is igaz, hogy nemrég viszont Portugáliától és Belgiumtól is kikapott a válogatott, előbbitől 2-0-ra, utóbbitól egy nagyobb arányú 5-2-es vereséget szenvedett. Hogy ezekből a mérkőzésekből mennyire lehet bármilyen következtetést is levonni?
Hát egy kis morzsákat össze lehet szedni szerintem. Azért nagyjából a taktika gondolom hasonló volt, mint amit szeretnének a VB-n is alkalmazni. Egy valamilyen kiinduló pont azért mindenképpen ad nekünk arra, hogy azért az amerikaiak ezeknél a váltottaknál valószínű jobbak lesznek. Már nyilván ezt majd ott kell bebizonyítaniuk, de összességében úgy gondolom, hogy erősebbek ezeknél a válogatottaknál. Most azért két elég erős csapattal játszottak edzőmérkőzést, a portugálokkal és a belgákkal. A belgák ellen beleszaladtak, ott, amiről előbb beszéltünk, hogy a védelem az nem ást a lábán, ott ha jól emlékszem egy ötöst kaptak. A portugálon egy kicsit jobban zárt a védelem, ott 2-0 kaptak ki. Azért mondom, hogy ezek ellen a csapatok ellen azért még nem olyan erős az amerikai váltott, hogy felvegye a verseny, de viszont a VB-n azért bármi megtörténhet egy mérkőzésen hazai közönség előtt, tehát azért nem írnám ennyire le őket, de a realitás az, hogy nem fognak azért ott az első helyekért harcolni.
Pochettino szerepének jelentőségét Németh Krisztián így látja.
Fontos, tehát én úgy gondolom, hogy felültek az ő hullámára, és az egy elég jó edző, aki határozott elképzelésekkel rendelkezik, és hogyha ezeket át tudja vinni a csapatnak, akkor mindenképpen az előny, hogy egy ilyen tapasztalt, meg nemzetközi szinten is elismert edzőjük van, de azért ő is egy csodatevő, tehát megvannak azok a határok, amiket azért még egy edző se tud túllépni, de mindenképpen vele együtt azért erősebbek.
Klinsmann 2016-ban egy Costa Rica elleni csúfos vereség és sikertelen selejtező miatt menesztették. Németh Krisztián így emlékezett vissza Klinsmann távozására.
Megmondom őszintén, hogy már nagyon halvány emlékeim voltak, de ott is voltak azért meghatározó játékosok, és azért tőle is várták ott a csodát, mint most a Pochettinótól. Neki akkor nem sikerült, vagyis nem akkora csodát tudott csinálni, amekkorát vártak. Úgyhogy most ezért is lesz érdekes, hogy tényleg egy ilyen nemzetközi szinten is elismert edző most mit tud majd csinálni, és mennyit tud hozzáadni az amerikai játékosoknak a fejlődéséhez, meg az eredményéhez.
Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon készülnek a világbajnokságra, a hangulatra és a körülményekre biztosan nem lehet panasz, de vajon mi lehet a szurkolók elvárása a csapat felé?
Hát ez igazi áttörés az amerikai futballban, biztos, hogy akkor lesz, amikor a válogatott elér egy komoly sikert egy világbajnokságon. Szerintem ez még várattat magára majd, de hogyha ott tudnak majd lenni tényleg az élmezőnybe, akkor mondjuk azt, hogy tényleg az amerikai labdarúgás megérkezett, de szerintem jó úton vannak, amit említettem előbb is, hogy az infrastruktúra már készen, ami eddig nem volt szerintem az eddigi VB-k alatt, most már tényleg a bajnokság is futballspecifikus stadionokban van, jó rész mindegyik csapatnak már, tehát ezen az akadémiák kiépültek, tehát a gyerekek is most már profi körülmények közt készülnek, nyilván a szurkolók pedig tudják, hogy a realitás talaján kell maradni, de viszont ismerjük az amerikaiakat, azért a show az várható, tényleg a körülmények, mindenki nemzeti színek öltözik ilyenkor, és várják azt, hogy ez egy jó világbajnokság lesz, én is ebben reménykedem, tehát azért ehhez az amerikaiak értenek, aki kilátogat majd a VB-re Amerikába, vagy akár Kanadába, Mexikóba, de legfőképpen szerintem Amerikába, ott az biztos, hogy olyat fog kapni, amit így örök életre megmarad neki. Úgyhogy én nagyon várom ezt a világbajnokságot, és bízom benne, hogy jó mérkőzések lesznek.
Következzen az ausztrál válogatott. Zsinorban a hatodik, összesen pedig a hetedik világbajnokságára készül Ausztrália, amely a többkörös ázsiai selejtezőn biztosította a helyét a világbajnokság 48 csapata között. Legelőször 1974-ben, majd 2006 óta folyamatosan résztvevői a tornának. Kétszer jutottak túl a csoporton 2006-ban és 2022-ben, de a nyolcad döntőnél tovább még nem sikerült eljutniuk. Az ausztrál futballra és fejlődésére nagy hatást gyakoroltak a magyarok is, többek között Puskás Ferenc is, aki sikeresen edzősködött ott. 2010 óta Ausztráliában él, és jelenleg is a labdarúgásban dolgozik Gancer Gábor, aki a válogatott korábbi elemzője is volt. Ő úgy fogalmazott, nem volt elvárás a kvalifikáció a csapattól, kitért arra is, hogy milyen munkát végez a 2024 óta szövetségi kapitány posztot betöltő ausztrál Tony Popovics.
Nem egy elvárt eredmény Ausztrália, még mindig egy feltörekvő futballnemzet, és nem kötelező érvényű a válogatott, vagy nem természetesnek gondolt a válogatott világbajnokságra történő kijutása. Ugyanakkor a hat zsinórban teljesített sikeres selejtező sorozat ad némi magabiztosságot Ausztráliának. Jelenleg a csapat egy fiatalításon esik keresztül Popovics edzősége alatt és a Graham Arnold által jegyzett sikeres időszak után, úgyhogy mondhatnám, hogy inkább egy kellemes meglepetés volt a viszonylag sima kvalifikáció az ázsiai selejtező sorozatból. Popovics egy rendkívül pragmatikus edző, Graham Arnold, amint mondtam, egy sikeres időszak után köszönt le, ugyanakkor ennek az időszaknak a vége nem volt annyira fényes, egy néhány vereség után, akár például az otthon elszenvedett vereség után is vette át Popovics a válogatott irányítását, és rendkívül pragmatikus módon kezdte előszerakni az ausztrál izrael válogatottat. Nagyon kevés gól szerzésű lehetőséget hagy az ausztrál válogatott bármelyik ellenféllel is játszik a csapat ellenében. Biztos védekezésre épít Popovics, ugyanakkor ő egy analitikus típusú edző, a végletekig kielemzi az ellenfél gyengeségét, és nem adja fel a támadás lehetőségét sem. Tehát egy nagyon taktikus csapatnak mondanám az ausztrált, nem feltétlenül egy gyönyörű és szép futballt játszó válogatottnak, de egy olyannak, aki megkeserítheti az életét, akár nevesebben jegyzett, magasabban jegyzett válogatottaknak is.
A legsikeresebb ausztrál játékosok között szerepel Tim Cahill, Harry Kewell, vagy éppen Mark Viduka is. A mostani csapatnak is megvannak a rutinos tagjai, például a kapus Matthew Ryan, vagy a csatár Matthew Leckie. Mindketten ott voltak az elmúlt három világbajnokságon is, de a tapasztaltabb játékosok mellett ott vannak a feltörekvő fiatalok is.
Érdekes módon beszélhetünk erről az idősebbnek mondható magról, Matt Ryan, aki már számos világbajnokságon állt a kapuban, és több európai nagyobb bajnokságban játszott, mint kapus, és néhány rutinosabb játékosról. Ugyanakkor érdekesen egy nagyon fiatal mag kezd kirajzolódni a Popovics által irányított ausztrál válogatotton belül. Nestor Irakunda, Watford csatára, akit első körben a Bayern München vásárolt meg, Adelaide Unitedból valószínűleg egy kitörésre számít ezen a világbajnokságon, és egy másik, illetve egy harmadik afrikai immigráns családból származó csatár Mohamed Touré, aki egy kicsit már rutinosabb, és Aver Mabil, aki talán mind az előző kettőnél is rutinosabb, alkothatja a támadó triót elől. Ők rendkívül veszélyesek, nem csak kontrajátékban, de kombinációs játékban is jók. Úgyhogy talán az ausztrál válogatottnak még soha nem volt ilyen típusú első támadó sora. Tim Cahill és Harry Kewell, vagy Mark Viduka természetesen kiemelkedik a korábbi úgynevezett ausztrál aranygenerációból, de hát ennek már mintegy 20 éve a 2006-os németországi VB-n láthattuk ezeket a játékosokat, úgyhogy ez az új hullám afrikai emigráns fiúkra épít, akik természetesen már itt Ausztráliában nőttek föl, és mind játékkészség, mind pedig játéksebesség alapján kiemelkedőt tudnak nyújtani. Természetesen még kettő ebből a háromból még nem kész játékos, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozhat a jövő. A védelemben pedig hasonlóan egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos emelkedik ki, Lucas Harrington, aki az én államomból, Queenslandből, Brisbane városából való, és egy-másfél év élig debütálás után immár az MLS-ben meghatározó játékosa a Colorado Rapidsnek, és még mindig csak 18, nem töltötte be 19. életévét.
Felejthetetlen világbajnokságot éltek meg az ausztrál szurkolók 2006-ban, mikor a nyolcaddöntőben az olaszok ellen az utolsó percekig tartották magukat, ám Francesco Totti 95. percben belőtt büntetőjével szertefoszlottak az álmok. A 2006-os ausztrál aranygeneráció VB szereplése óta az ausztrál válogatott fejlődéséről és változásáról így beszélt Gancer Gábor.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Talán érdekes módon a legszebb játékot akkor játszotta az ausztrál váltott, amikor Ange Postecoglou volt a csapat edzője, aki azóta megfordult a Celtic Glasgow-nál és a Tottenham-nél az Egyesült Királyságban, illetve Skóciában. Érdekes kérdés, ugye a legnagyobb tehetségek talán a 2006-os csapatban voltak, a legszebb játék volt a 2010-es évek közepén Ange Postecoglou alatt produkálták, de talán a legharapósabb és a legveszélyesebb ausztrál válogatott az mosten Tony Popovich alatt formálódik. Még egyszer hangsúlyoznám egy-két nagyon-nagyon fiatal játékossal, akiknek talán a kiegyensúlyozottsága még nem garantálható, ugyanakkor egy pár hetes világbajnoki szereplésbe sok minden belefér, hogyha egy jó rajtot kap el a csapat, akkor talán még a csoportkörből való kijutás is fent áll meg. Én azt hiszem, legutóbbi katari VB-n nem valott szégyent az ausztrál válogatott, gyakorlatilag nagyon kiemelkedő játékos nélkül, nagyon nagy fiatal tehetség nélkül is tisztességesen helytállt a nyolcad döntőig Argentina ellen.
És hogy mire lehet képes a csoportban Egyesült Államok, Törökország és Paraguay ellen?
Én azt mondanám, hogy az ausztrál váltott továbbra is ilyen underdog szerepben, nem az esélyes szerepében érkezik a vendéglátó nemzet ellenében mérkőzni, ez mindig is így van. Ugyanakkor szerintem az, hogy mérkőzések többségét az Egyesült Államok nyugati partján játssza a válogatott, és illetve egyet Vancouverben, ez kedvez Ausztráliának, gyakorlatilag ez egy tűrhető repülőútra vannak a helyszínek Ausztráliától, valószínűleg sok szurkoló tud ott lenni a helyszínen is. Ezek mind apró 1%-ok, amiket az ausztrál válogatott kaphat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoport, amiben gyakorlatilag négy többé-kevésbé egyformán esélyes váltott versenyez. Természetesen én is azt gondolnám, hogy akár az Egyesült Államok, akár Törökország egy hajszányi van, a másik kettő előtt áll, de egy dél-amerikai csapatot, vagy pedig az ausztrál válogatottat egy rendkívül taktikus edzővel botorság lenne leírni ezen a világbajnokságon.
Ausztráliában állandó téma a labdarúgás, igaz, a női foci némileg népszerűbb, mint a férfi, de nemtől függetlenül mindig nagy érdeklődés övezi a sportágat, különösen egy világbajnokságot.
Azt mondom, hogy eléggé a fókuszban van. A futball ma már rendkívül népszerű és az állandó közbeszéd tárgya. Természetesen ez nagyon sokat járult hozzá a női válogatott is. Néhány évvel ezelőtt a női labdarúgó világbajnokságot rendezte Ausztrália és Új-Zéland. Egy hónappal ezelőtt ért véget az ázsiai bajnokság a női válogatottak számára itt Ausztráliában. Úgyhogy futball az mindig a központi témák között van, és talán még ha furcsa módon ebben az országban a Matildász, a női válogatott, egy hangyányival is népszerűbb, mint a Szokkerúz, a férfi válogatott. A kettő rendkívüli módon egyesíti egy főleg bevándorlók által lakott országnak a vegyes lakosságát, ugye néhány generációra visszatekintve, mint az emberek többsége, ha csak nem az aboriginálok közül való Ausztráliába érkezett, és a foci, mint nemzetközi nyelv és közös kapcsolódási pont kifejezetten reprezentatív a nemzet öntudata szempontjából. Talán nem egy olyan árnyalattal, mint hasonlóképűen az európai nemzetállamok esetében, inkább egy ilyen egyesítő titulus lehetne ráaggatni, és a világbajnokságok azok általában megtöltik az ausztrál tereket és utcákat, amikor egy-egy nagyobb mérkőzésre készül a nagyobb városokba több tízezren nézik kivetítőkön azokat a mérkőzéseket, és a hangulat olyan, mintha világon bárhol egy tradicionális futball nemzetnek a szurkolói zónájában találná magát az ember. Úgyhogy bőven vetekszik a rögbi ligával és az ausztrál futballal. Természetesen anyagi lehetőségben még nem, de népszerűségben igen.
Négy év után jutott ki ismét a világbajnokságra Törökország, mindössze a harmadik alkalommal. Először 1954-ben, legutóbb pedig 2002-ben szerepeltek a tornán. A világbajnoki selejtezős csoportban Spanyolország mögött a második helyen zártak, majd a pótselejtezőn előbb Romániát, aztán Koszovót is 1-0-ra győzték le, ezzel biztosították a helyüket a VB-n. A 24 évvel ezelőtti Dél-Korea és Japán közös rendezésű tornán bronzérmet szereztek, a harmadik helyért Dél-Koreát 3-2-re győzték le. Bár 24 évet kellett várniuk egy újabb világbajnoki részvételre, érdekes, hogy mindeközben az Európa-bajnokságokon igen jól szerepeltek. 2008-ban az elődöntőig jutottak, legutóbb 2024-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak. Több mint két évtizedet a bronzérem gyönyörű emlékével kellett arra várniuk, hogy ismét a legfontosabb színpadon szerepelhessenek. Olyan játékosok a válogatott emblematikus alakjai szerepeltek abban a csapatban, mint Hakan Şükür, Hassan Şaş, vagy éppen a kapuban Rüstü Rekber. Megvannak a mai sztárjai, a világ sztárjai is, az olasz Vincenzo Montella által vezetett csapatnak, mint például a Real Madrid fiatalja, Arda Güler, a Juventus tízese, Kenan Yildiz, vagy éppen az Inter kulcsembere, Hakan Çalhanoğlu. De kerettag Samet Akaydin is, aki Mocsi Attilával játszik egy csapatban a Rizenspor-ban. A magyar védő mindössze 2 éves volt a 2002-es VB alatt, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon magabiztos kvalifikáció volt a nyári világbajnokságra a törököktől, akik biztosra vették a részvételt.
Az elmúlt 3 évben vagyok ugye itt, és egy nagyon szenvedélyes nép, aki a focért tényleg él és hal. Úgyhogy ez nagyon érezhető volt, főleg most a pótselejtezők alatt, viszont nagyon magabiztosak voltak pótselejtezőn, és azt gondolom, hogy profi módon lehozták mind a két meccset. Igaz, azt gondolom, hogy volt egy kis szerencséjük a sorsolással, hisz mind a két meccsen ők voltak az esélyesek, és egy kicsit közelebbről is benne voltam, úgymond, mert ugye van egy csapattársam is, aki a keret tagja, és náluk érdekesek, hogy a masszörök azok minden összetartásra más csapatból érkeznek, és tőlünk volt most itt a pocsolat is masször, úgyhogy a stábtag részéről is közelebbről érezhettem, hogy mennyire fontos volt nekik ez, hogy ennyien hosszú idő után ki tudtak jutni a világbajnokságra. Ahogy ott van is, itt is mindenkinek nagyon fontos a foci ereje, úgymond, úgyhogy nagyon boldogok voltak, és ő is azért büszkén és boldogan jött vissza, hogy nyáron utazhatnak.
Az olasz Vincenzo Montellát 2023. szeptemberében nevezték ki, ő a negyedik olasz származású edző a török csapat élén. Montella a Róma Akadémiáján kezdte edzői pályafutását, majd a Milán, a Fiorentina és a Sevilla után Törökországba az Adana Demirspor csapatához ment. Két év múlva pedig már a török válogatott élére nevezték ki. Olyan jól sikerült a beilleszkedése, hogy úgy fogalmazott, töröknek érzem magam, és török módon gondolkodom. Macsi Attila a jelenlegi török csapat erősségét így látja.
Hát azt gondolom, hogy tényleg szinte minden poszton nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, akár csak Arda Güler, vagy a középpen Calhanoglu, ugye top klubokba játszanak, és egy olasz edzővel rendelkeznek, azért lehetett látni, hogy taktikát is sokszor váltottak, néha három védővel, néha négy védővel játszottak, és azt gondolom, hogy lehet keresni valójuk.
Az minden esetre tény, hogy papíron a csoport legnagyobb favoritja Törökország. És ha már az említett magabiztosság, a török szövetség elnöke Ibrahim Hacsiosmanoglu úgy fogalmazott, megnyerjük a trófeát és hazahozzuk. Hogy ez mennyire volt a valóságtól igencsak elrugaszkodott kijelentés?
Azt gondolom, ezért ez egy kicsit túlzás. Jó erőkben a török váltott, de azt gondolom, hogy nem VB győzelemre alkalmas. Azt gondolom, hogyha a csoportból tovább jutnak, és ott még egy szerencsés sorsolás akár még egy kört mehetnek, de utána azt gondolom, hogy azért el fog jönni a vége nekik is. De nyilván nekem ez egy pozitív lenne, ha minél tovább mennének, és ahogy említettem, hogy még csapattársam is van, úgyhogy szurkolok nekik majd, de azért az, hogy VB trófát nyerjenek, az egy kicsit erős szerintem. Se az ausztrál, se a paraguai váltott nem ismerem, ezért így látatlanba elég nehéz azt mondani, hogy most ki mennyire esélyes. Azért paraguai leválogatottat láttam mondjuk a görögök ellen játszani, legalábbis csak a nevek alapján rengeteg jó játékos van névre, úgyhogy egyáltalán nem lesz egyszerű, de maximum sem megvan az esélyük.
A szurkolók számára a csoportból való továbbjutás azonban mindenképp elvárás.
Az emberekből kiindulva azt gondolom, hogy a csoportból való kijutás őnekik az a minimum. És még azt is el tudom képzelni, annyira azt gondolják, mindezt a pocs lehetezőt, hogy ez szinte biztos. Ugye az elnöknek a nyilatkozatát azt gondolom azért ez ráragad az emberekre is, úgyhogy ez egy kis plusz teherre is érezhető lehet. És azt gondolom, hogy ha nem jutnak ki a csoportból, akkor azt is kudarcként fogják megélni. Viszont lehet, hogy csak abban a pillanatban utána boldogan fognak ünnepelni, hogy tényleg ennyi idő után ők is ott tudtak lenni. Azt mondom, hogy a cél, a minimális cél minimum az, hogy tovább jussanak a csoportból.
Törökországban közismerten hatalmas népszerűségnek örvend a labdarúgás, és igencsak egyedülálló a szurkolói kultúrájuk is. Mocsi Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a sikeres kvalifikáció utáni ott töltött időszakáról is mesélt.
Hát most ez kicsit nehezebb, mert itt nálunk nyilván tényleg milyen kis családiasabb csapat vagyunk, úgyhogy arra tudok inkább beszélni, ami bent az edzőközpontban történt. Nyilván meccs nap után mindenki nagyon boldog volt, és várják, hogy végre kijuthattak. Ez így benne volt az emberekbe, de aztán ugye a klubba dolgozók mi elkezdtünk a saját bajnokságunkra figyelni, úgyhogy az úgy utána lecsillapodott. Így a városban nagy változás egyelőre nem lehetett észrevenni, azt gondolom, hogy majd a világban ez az őrület, ami látható.
Paraguay válogatottja legutóbb 2010-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a negyeddöntőben a spanyoloktól kaptak ki. Ez volt történetük legfényesebb szereplése. Igaz, már 1930-ban is ott voltak, és ez lesz a 9. alkalom, hogy részt vesznek a tornán. A jelenlegi szövetségi kapitányuk az argentin Gustavo Alfaro, aki 2024. augusztusában vette át a csapat irányítását, bemutatkozásakor úgy fogalmazott, azt szeretném, ha Paraguay az a csapat lenne, akivel senki sem akar találkozni, amely mindenki másnál keményebben küzd, és amelynek harci szelleme soha nem múlik. Alfaroval a válogatott a dél-amerikai világbajnoki selejtezőn mindössze egyetlen vereséget szenvedett, Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Még az is lehet, hogy ilyen mentalitással és hozzáállással és ilyen szövetségi kapitánnyal meglepetést tud okozni Paraguay. hogy ki jut majd tovább az Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország és Paraguay alkotta D csoportból, az kiderül a június 11-én kezdődő világbajnokságon. Most pedig emlékezzünk vissza Elpap István tolmácsolásában az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os számunkra oly szomorú és mindmáig utolsó magyar VB szereplésre.
Amekkora össznépi letargiához vezetett, hogy 1970-ben és 74-ben nem jutottunk ki a világbajnokságra, akkora volt a boldogság, amikor 78-ban igen. Az utolsó 16 csapatos VB-re Szovjetunión és Görögországon keresztül vezetett az út, de még ez sem volt elég, interkontinentális pótselejtezőt kellett játszani Bolíviával, de miután az első meccset Budapesten 6-0-ra megnyerte Baróth Eliós válogatottja, gond nélkül kijutott a VB-re. Ma már felfoghatatlan, hogy a selejtezők után a VB sorsolását össznépi boldogság kísérte, holott Argentinában, Olaszországgal és Franciaországgal kerültünk egy csoportba, Baróthi szerint ez nem jelenthet problémát, jelentett, Nyilasit és Törőcsiket kiállították, kikaptunk az argentinoktól, el is tiltották az ifjú sztárjelölteket, így aztán az olaszok és a franciák elleni vereséggel 0 ponttal jöttünk haza. 4 évvel később Mésző Kálmán volt a kapitány, bombaerős csoportból Anglia, Románia, Svájc, Norvégia csoport elsőként jutottunk ki a VB-re, ahol nem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen 10-1-re, ami ma is rekord, megvertük Salvadort, belefért az argentinok elleni 4-1-es vereség, az már nem, hogy a belgák a végén kiegyenlítettek, és csoport harmadikak lettünk, de a lebonyolítás akkor olyan volt, hogy csak az első kettő jutott tovább a legjobb 12-be. 4 évvel később, 86-ban tovább jutottunk volna a csoportból, ha úgy szereplünk, mint 82-ben, de ott nem úgy szerepeltünk. Ki ne emlékezne, itt a hollandok, az osztrákok és Ciprus előtt Mezei György csapata favoritként jutott ki a VB-re, de aztán jött Irapuato a 0-6 a szovjetek ellen, és hiába vertük meg 3-0-ra Kanadát, a franciák elleni vereség azt jelentette, hogy igaz, csak rosszabb gólkülönbségünkkel, de nem jutottunk be a 16 közé, azóta pedig a világbajnokságra sem.
A labdarúgó világbajnokság D csoportját ismerhettük meg az elmúlt percekben Somogyi Zsófia jóvoltából. Ez volt a hazafutás a mai napon itt a Nemzeti Sportrádióban. A műsor Szirágyi Dóra szerkesztette. Hamarosan jön a körkapcsolás, Szegő Tibor és csapata már itt van a stúdió előterében, úgyhogy természetesen kapják is, adjuk is át a stafétát nekik. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Maradjanak velünk a folytatásban is. Németh Kornélt hallották.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából. Különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Katona László és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban figyelemmel kísérjük majd a Paris Saint-Germain Bayern München labdarúgó bajnokok ligája mérkőzést, illetve hallhatnak interjút többek között Betlehem Dáviddal, valamint a kajakosok és a kenusok szövetségi kapitányával. Ám néhány perc, vagy inkább másodperc múlva kezdődik a női kézilabda NB1-ben a MOL Esztergom FTC Real Cargo Hungária mérkőzés, úgyhogy kapcsoljuk is kommentátorunkat, Erdei Márkot.
Elbúcsúztatta az esztergomi közönségi Szucsánszki Zitát. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Na de ne is Szucsánszki Zitával kezdjük, mert azért mégiscsak többet érdemel ez a mérkőzés. MOL Esztergom FTC Real Cargo Hungária a magyar női NB1 22. fordulójából. Ugye ez egy óriási rangadó, mert a jelenleg harmadik FTC látogat ugye a jelenleg negyedik helyen álló Esztergomhoz. És ha már Szucsánszki Zitáról ejtettem néhány szót, ugye ő egy kiváló 147-szeres válogatott átlövő, illetve irányító,